csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás. Szeptember 9-én szerdán a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, Szűcs Miklós szerkesztő, valamint Antal Rihárd és Nagy Máté hangmérnök kollégákkal számítunk a figyelmükre a következő három órában. A hétvégén a cságáncsozók Grand Slam versenyének ad otthon Budapest. Az első órában erről lesz szó. Négy órától természetesen következik a Nemzeti Sportkör, ahol sportújságíró kollégáimmal a legfrissebb híreket járjuk körbe. Az utolsó órában pedig a csapatsportoké lesz a főszerep, hiszen egy beszélgetést Nyári Sándorral, a férfi röplabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával, és magyar csapatokkal hamarosan rajtol a férfi kézilabda bajnokok ligája. Erről érkezik majd egy összeállítás. Ez tehát a mai menü. Adásunkat követhetik a 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint visszahallgathatják a Mediaclicken vagy a Spotify csatornánkon is. És ahogy említettem, az első órában a cságáncsról lesz szó, hiszen szeptember 11-e és 13-a között Budapest Judo Grand Slam rendez, méghozzá a Papp László Budapest sportarénában. Itt van már velem a stúdióban Karakas Hedvig, a Nemzetközi Judo Szövetség versenyigazgatója, aki nem mellesleg Európa bajnok és világbajnoki bronzérmes korábbi válogatott kiválóságunk, és Bor Barna, magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki maga is világbajnoki ezüstérmes és többszörös olimpikon. Sziasztok, köszöntelek titeket!
Szia, köszönjük a meghívást!
És köszöntjük a kedves rádióhallgatókat is.
Hát most így Budapestre figyel majd a judo világ, hiszen Grand Slamet rendeztek. Mennyire lesz különleges ez a Grand Slam, mert itt beszéltük egyébként az adás előtt is, hogy 70 ország részvételére számítotok.
Melyikünk válaszoljon, kezdjem? Jó, Hédi, akkor kezdem én. Úgy gondolom, hogy nem számít judóba különlegesnek az, hogy tényleg ilyen népes mezőny van. Abból a szempontból az idei az már különleges, hogy elkezdődött a kvalifikáció a Los Angeles-i olimpiára, és ez egy kvalifikációs verseny, tehát sokkal nagyobb a tét, mint az előző években. Úgyhogy tényleg nagyon népes mezőn gyűjt össze, de ez tényleg hál' Isten jellemző, főleg itt Európában könnyebben is megközelíthető, illetve tényleg egy nagyon népszerű hely Budapest ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennyien jöttek, és ez igazából ez a színvonalat szerintem mindenképpen, és a judónak az értékét és az erejét mindenképpen jelképezi.
Mit jelent ez egyáltalán, hogy mondjuk Budapest rendezhet egy ilyen versenyt, mert hogy te is említetted, azért már számos versenyt rendeztünk itthon, és úgy gondolom, hogy a versenyzők is szeretik Budapestet, mint helyszínt, meg azért szerintem magyarok híresek arra, hogy nagyon jól tudnak versenyeket rendezni, egyáltalán milyen követelményeknek kell ilyenkor megfelelni, hogy mondjuk Budapestre hozzanak egy ilyen versenyt?
Igen, hát ugye ez nagyon sok szempontból áll össze, hogy mondjuk miért Budapest egy ilyen népszerű és jó rendező ország. Én úgy gondolom, nyilván ennek van pénzügyi és állami támogatás háttere is, illetve a Nemzetközi Judo Szövetségnek Budapesten van a székháza, úgyhogy ez is nagyon-nagyon sokat, nagy segítség szerintem a Magyar Judo Szövetségnek, illetve egy olyan desztináció, ami könnyen megközelíthető nagyon sok országnak, tényleg Európa központja. Hogyha mondjuk nézünk egy pán-amerikai országot, vagy mondjuk egy Tokiót, nyilván oda sokkal költségesebb elutazni az egyes sportolóknak, vagy esetleg a fiatalabb generációnak, vagy nem az A, hanem a B-C vonalnak. Úgyhogy mindenképpen nagyon sok minden közrejátszik, de úgy gondolom, hogy ezek közrejátszanak, illetve az IGF-nek van egy versenyrendezési szabályzata, és ennek kell megfelelni a rendező országnak.
És ez mit akar pontosan? Vannak valami különleges kritériumok, amikre így figyelni kell, vagy csak az van, és sok minden ilyen szempontban?
Hát ezt a, nem tudom, 300 oldalt szerintem most nem említeni meg, de nyilván ez mindenre kiterjedő, tehát hogy én ugye a sportban dolgozom, én már egy éve sportigazgatóként, úgyhogy az én területem az, hogy a sport szempontjából, a sportolók szempontjából próbáljuk azokat a feltételeket megteremteni, ami egyenlő feltételek, és minél jobb feltételek minden egyes versenyzőnek, a kísérő személyzetüknek, illetve, mert tényleg ezek szerintem a legfontosabbak.
Mennyire más ez a szerepkör, mint amikor versenyzőként léptél tatamira, és most így versenyigazgatóként kívülről figyelni egy ilyen versenyt?
Fú, azóta annyi minden történt, hogy lassan már nem is emlékszem, hogy mikor voltam versenyző, de most már teljesen megszoktam, tehát ez az életem három-négy éve, úgyhogy teljesen más, de nagyon-nagyon nehéz volt, és sok időbe tellett, amíg átálltam, nem csak fizikálisan, hanem tényleg mentálisan is, hogy én most már ezt az oldalt elősítem, ezt képviselem, és nyilván ez egy olyan terület volt, ahol nekem hiába judóztam előtte, de azért a nulláról kellett kezdenem. És a nulláról mindig nehéz kezdeni, és ez nagyon nagy kihívás volt, én szeretem a kihívásokat, de úgy gondolom, hogy sikeres tudok lenni benne, és megtaláltam benne önmagamat.
De mik a legnagyobb kihívások, mert amikor mondjuk volt sportolóval beszélgetek, és mondjuk vezetői szerepet vállal valahol, azt hiszem talán Báder Marcival beszéltük ezt egyszer, hogy ő is azt mondja sokszor, hogy még mindig sportoló vagy versenyző fejjel gondolkozik, ez nálad is így van? Vagy mik a nagy kihívások így a mostani munkád során?
Igen, ez igazából nálam is így van, de ez nagyon sok szempontból meg jó, mert úgy gondolom, talán én vagyok a legfiatalabb, tehát hogy nagyon, nagyon sokan említették meg nekem azt, hogy mondjuk van egy probléma, vagy van egy, vagy bármilyen szituáció, vagy ötletelni kell, és nyilván az, hogy én gondolkozok versenyzői fejjel is, az fölhívhat olyan kérdésekre, problémákra, vagy esetleg bármilyen fajta megoldásra figyelmet, amire mondjuk egy nem volt sportoló, vagy egy nagyon-nagyon régebben, vagy egy régi rendszerben sportolt sportoló máshogy reagálna. És szerintem az, hogy mondjuk én ebbe így tudok dolgozni, és tudok véleményt nyilvánítani, az mindenképpen hozzáadott érték, és úgy gondolom, hogy előre viszi, vagy viheti, legalábbis én ebbe hiszek, az egész rendszert, és tényleg a célom az, hogy itt minél jobb legyen a sportág, és népszerűbb, és minél nagyobb legyen a nívó.
Most van szerda, ugye pénteken indul a verseny, ilyenkor milyen teendőid vannak?
Igen, ugye a delegációk elkezdtek érkezni, nagy része általában ilyenkor érkezik a szerdai napon, csütörtöki napon. Itt ugye vannak különböző feltételek, mérlegelőszoba, edzőterem, tehát próbáljuk ezeket a lehetőségeket nekik minél jobban nyújtani, hogy úgy tudjanak készülni, és az utolsó pár napot úgy tudják eltölteni, hogy tudjanak a súlyukkal foglalkozni, tudjanak pihenni, és tényleg a legjobb körülmények legyenek nekik, illetve holnap kezdődik a sorsolás, ami mindig egy izgalmas nap, elindult már vagyis hát kettőkor indul már elindult az akkreditáció, úgyhogy meglátjuk majd, hogy a kezdés nyilván az akkreditáció alapján fogjuk beállítani, és onnantól kezdve tényleg a sorsolás az akár a magyar csapat szempontjából, de mindenki szempontjából nagyon-nagyon mérvadó mindig, és utána pedig 3 nap verseny, elosztva a súlycsoportokkal. Tényleg igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a színvonal, és hogy mennyire lesz látványos a judó.
Barna, te így szövetségkapitányként az ilyen háttérmunkákból érzékelsz valamit, vagy abszolút tudtok a szakmai munkára fókuszálni a csapattal?
Azért, hogyha Budapest rendez ilyen versenyt, és általában már elég sokat már 2004-ben kezdődött, mert akkor volt először junior világbajnokság, amikor az arénában volt először ilyen esemény, és azóta már felnőtt Európa bajnokságon kezdve Grand Slam, Grand Prix versenyek voltak, felnőtt világbajnokság is volt. Azért már sokszor mi is belelátunk, versenyzőként is beleláttam, úgyhogy én nagyon szeretem egyébként a budapesti versenyt, de nem csak azért, mert magyar vagyok, hanem tényleg a visszacsatolása az mindig az szokott lenni, hogy nagyon jó rendezésű verseny, általában a delegáció elégedett szokott lenni, nagyon jó, amit mondott a Hédi is, nagyon jó fekvése van Budapestnek, közel van az arénához a hotel, ez a versenyzőknek és az edzőknek is ez egy sokkal komfortosabb, nem kell a transferre figyelni, nem nincs az, hogy valamit lekésnek, adott minden, úgyhogy a versenyrendezés az szerintem az mindig tökéletes szokott lenni.
És ezt azért én is elmondanám, hogy ingyenes lesz a belépés, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz majd a magyar versenyzőknek kilátogatni és szurkolni. Ti versenyzőkorotokban hogy emlékeztek? A hazai közönség mennyi plusz tud adni egy magyar válogatott számára?
Én mindig azt mondom, és nagyon sokszor elmondtam, mióta vezető lettem, hogy kétfajta ember van, valakit ő nagyon fel tud pörgetni, tudja vinni, hozzá tud adni olyan pluszokat, és van a másik oldala, a mérleg másik oldala, aki meg úgy érzi, hogy teljesítménykényszere van, és esetleg összenyomja a nagy teher, mert ilyen versenyzők is vannak. De többnyire nekem igazából én azt mondanám, hogy olyan versenyzőik vannak, akik általában szárnyalnak, és ez tök jó.
De mondjuk, hogyha valakit összenyom a teher, hogy tudjátok tényleg is felkészíteni a versenyzőket arra, hogy az akár ne történjen meg? Most azért érkeznek elég fiatalok a magyar válogatottba, majd erről is beszélünk picit később, nyilván sérülések miatt, hogy azért lesznek fiatalok, és akár mondjuk újoncok így a felnőtt mezőnyben, ezekre hogy tudjátok felkészíteni a versenyzőket?
Ezek mindig én azt mondom, hogy egy állomás, és azért is jó egyébként, majd ebben ki fogunk térni, amit említettél, hogy a fiatalok még kaptak szerepet, hogy ha a fiataloknak tudunk adni lehetőséget egy ilyen hazai porondon, és már így hozzá tudnak szokni, hogy hogy jönnek a hozzátartozók, és szokják ezt az atmoszférát, ami egyébként erről szól a judóvilága, hogy megyünk mindig a kvalifikációban, nem csak a kvalifikációban, hanem mindig az állomásokról, országokra. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tapasztalat, szerzési lehetőség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fel vannak úgy nagyjából szerintem készülve, mert azért korosztályos világversenyeken azért már bizonyítottak ezek a fiatalok is, úgyhogy tudják azt, hogy miről szól az egész, és összetartó csapat egymást is tudják bíztatni, szerintem ebből jó kis ület.
Visszatérve így a szervezésre, Hédi, téged kérdeznének, hogy mi az, amit ilyenkor mondjuk a nézők nem láthatnak, vagy a kilátogatók nem láthatnak, de azért egy hónapok munkája van benne tényleg egy ilyen versenyben?
Szerintem az a jó, hogyha a nézők nem látnak semmit, és minden rendbe megy, mert akkor az azt jelenti, se a versenyzők, mert akkor az azt jelenti, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy kell lennie. De nyilván egy ilyen, bármilyen a nagyobb verseny, akár Grand Prix, Grand Slam, világbajnokság, nagyon, nagyon hosszú szervezési munka és előzetes munka, és ami általában ott történik már a versenyen, az általában már sokkal, sokkal egyszerűbb, és hogyha minden rendben van, és rendben elő van készítve, és lekommunikálva a szervezőkkel az esetleges teendők, vagy a problémák megbeszélve, akkor általában szerintem az a jó, hogyha nem látnak a nézők semmit, csak a judót, és azt, hogy valaki sírva, valaki pedig örömmel hagyja el a szőnyeget.
És hány ember dolgozik egy ilyen verseny hétvégén? Tényleg, gondolom, ott nyilván vannak bírók is, de egyébként aki maga tényleg a szervezésért felel, és koordinálja ott a helyszínt.
Ezt így nehéz megmondani, de általában egy ilyen 80 emberre mondanék a staffot, és akkor erre jönnek még rá azok a végrehajtó bizottsági tagok, akik ugye adott versenyen dolgoznak, illetve vannak még ugye a különböző vendégeink, tehát ez egy nagyon nagy létszám, és igazából tényleg itt a bíróktól kezdve a különböző területeken dolgozó, akár a event menedzsertől kezdve a tényleg minden egyes területen azon dolgozik mindenki, hogy minél jobb legyen az esemény.
Hogy említettük 70 ország, tényleg ez mennyire, hát nyilván nagyon erős mezőny, hogy mondtátok már azért az olimpiai kvalifikációs időszak elindult. Mennyit változott a judó szerintetek így az elmúlt 5-10 évben? Mennyire tolódtak el a viszonyok, akár mondjuk Ázsiából, többi kontinensre, mennyit változott tényleg?
Hát nagyon sokat változott egyébként, most így visszaemlékezve, amikor mi voltunk versenyzők, és ugye eleve az, hogy akkor még egy indulós rendszer volt, hogy akkor egy országból egy adott versenyző indulhat a súlycsoportonként, most már ez ki van bővítve, ugye, hogy kettő indulhat, sőt, hogyha egy hazai Grand Slamről vagy egy Grand Prix-ról beszélünk, akkor súlyonként négyet delegált az adott ország, úgyhogy ebben is, és vannak azért nyilván már dolgok, hogy sokkal jobban fejlődik a sport, de hát ez természetes egyébként, hogy évről évre meg évtizedekre fejlődik. Olyan országokban is már népszerű a judo, ahol eddig például nem volt, különböző afrikai országokban, közép-amerikai országokban. Tehát ott olyan edzők tudják felhozni az adott országokat, akik mondjuk már versenyzőként is jó versenyzők voltak, és helyet kapnak egy olyan sportág fejlesztésbe, ahol igazából hosszú távon tudnak ezzel gazdálkodni, és elég jól jönnek fel a nemzetek. Tehát már azt lehet mondani, hogy mindig azt mondja az ember, hogy nincsen könnyű mezőny, de most meg azt nem, pláne nincs.
Pláne akkor a mezőnyben, mert 500 fölött induló létszám lesz, ha jól emlékszem, azt így beszéltük, és 532, vagy mit néztünk most így legutóbb, azt hiszem, ugye?
Igen, 70 ország, 532 versenyzője. De jobb, ahogy már a Hédi is említette, hogy a kvalifikációban ez nálunk nagyon rendben van, és normális, hiszen a versenyzők azért jönnek, hogy pontot szereznek, és mindenkinek a ötkarikás álmok a fő céljai, és ahhoz viszont ezeket az állomásokat végig kell járni. És azért valamilyen szinten ezért is van ennyi induló.
Ahogy néztem, például Bahamák, meg találtam nagyon egzotikus országokat, amúgy tényleg nagyon érdekes számomra. Ez annak köszönhető, tényleg te is említetted, hogy honosítanak mondjuk edzőket, vagy akár versenyzőket is honosíthatnak, nyilván mondjuk közel-keleti országok?
Én azt gondolom, hogy igen, azért ez már elég sok sportágra jellemző, hogy honosítják a versenyzőket. De hogyha éppen nem is honosítanak, akkor is azért, hogyha valaki nagyon jó versenyző volt, az olyan szakmai tudásra, tapasztalatra tudott szert tenni, hogyha ennek már a töredékét tovább tudja adni, akkor ezáltal már fejlődik a sport is. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ha megnézi az ember vagy az adott versenyző vagy edző a sorsolást, akkor nem kell már tovább szárnyalni egyből a második, harmadik mérkőzés, hanem tényleg azt mondom, hogy csak az első meccsre kell koncentrálni, abban legyen meg minden, és ha az megvan, akkor tovább lehet lépni.
Ami még így érdekes volt számomra, hogy ez a Grand Slamért, hogyha valaki megnyeri, 1000 pont jár, ha minden igaz, olimpiai kvalifikációban, mint például egy Európa-bajnokság megnyeréséért 800, szóval azért elég nagy súlyjal megy az olimpiai kvalifikációban egy ilyen Grand Slam verseny. Ez látható is akár tényleg a versenyzőknél is?
Igen, ott ugye megvan a pontrendszer határozva, és ugye 5+1, mert egy eredményt nézünk két évig, és ugye az utolsó évnek a 100%-os pontja számít, az előtte lévő évnek pedig az 50%-os pontja számít, és ugye rangsorolva vannak a különböző versenyek, a kontinentális versenyek, az open versenyek, akkor a Grand Prix Grand Slam VB Masters versenyek, tehát hogy ezek nyilván a különböző erősség miatt rangsorolva vannak, és ez alapján áll össze egy pontrendszer. Én úgy gondolom, hogy semmilyen versenyen nincs már könnyű dolga egy judósnak, hogyha aranyérmet szeretne nyerni, akár még egy openen is, hiszen ott pedig általában létszám még több szokott lenni, illetve ott pedig olyanok indulnak, akik mondjuk esetleg nem kapnak lehetőséget Grand Prix Grand Slam versenyen versenyezni, úgyhogy nagy súlya van nagyon a Grand Slamnek.
Azt is néztem, hogy utánunk, ha jól tudom, a franciák, meg Azerbajdzsán indít legtöbb versenyzőt, ami mondjuk nyilván nem véletlen, mert Azerbajdzsánban lesz ugye a világbajnokság 3 hét múlva. Ilyen szempontból is mennyire számít fontosnak ez a verseny? Mit lehet leszűrni mondjuk a világbajnokságig tartó út szempontjából?
Én azt gondolom, hogy nyilván azért itt már a felkészülési időszakban van, és azért az edzők ilyenkor már a szakmai tudáshoz is nyúlnak meg a formaidőzítésekhez. De én azt gondolom, hogy persze, hogy Azerbajdzsánban van a világbajnokság, ezért az azeri csapatban is azért vannak hiányosságok, meg azt lehet mondani, hogy azért 3 olimpiai bajnok, 8 világbajnok, és azt hiszem 14 Európa bajnok ő nevezett, az is mutatja, hogy a többi világbajnok, aki mondjuk az előtti Grand Slameken indult, az már úgy van vele, hogy a formaidőzítés szempontjából lehetne nem fér be neki ez az állomás. De nyilván van a másik oldal, amiről az előbb beszéltünk, hogy akinek meg kell pontokat gyűjteni, ott viszont nincs mese, ott viszont menni kell, és gyűrni kell a mérkőzés számokat, és lehetőleg a nyert mérkőzés számokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze azért Azerbajdzsánnál azért látszik, hogy világbajnokságot fognak rendezni, mert minden állomáson ott vannak, és azért már náluk az utánpótlásban is lehet látni, hogy nagyon szépen jönnek föl, tehát azért az előző olimpián is, a Párizs olimpián is 2 olimpiai aranyérmet nyertek, 73 kg, illetve 100 kg-ban, úgyhogy az biztos, hogy a judósport egyik nagy ereje az Azerbajdzsán, az biztos.
Na igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy Párizs óta mondjuk mennyit változott a mező, hogy mit láttok, mert az tendenciám szinte mindenhol, ugye jönnek a fiatalok, van, aki nyilván visszavonul, általában olimpia után jönnek a fiatalok, szóval ilyen szempontból mennyit változott a mezőny Párizs óta is akár?
Mindig változik a mezőny, mindig megvannak a nagy rutinos, idősebb versenyzők, és vannak a feltörekvő fiatal versenyzők. Az a jó egyébként a judóban, és én azért szeretem a judót, meg a többi sport, minden sportágot szeretek egyébként, hogy itt lehet azt látni, hogy például annyira megoszló, annyira, hogy Svájcban is van világbajnok, és akkor Koszovóból több olimpiai bajnok van, tehát hogy olyan komoly a judó ereje, tehát hogy minden országban is van jó versenyző, tehát nincsen az, persze vannak a judós nagyhatalmak, eddig is voltak, de hogy ahhoz még jönnek fel országokból egy-egy-egy-kettő vagy 3 olyan versenyző, akik ugyanúgy labdával arról tudnak rúlni, akár Kolumbiából, akár bárhonnan. Tehát most megemlítettem, de ugyanúgy Egyiptomról beszélünk ott is. Tehát,
Igen, azért lesz tárparádé tényleg, amiket én is néztem így a névsort, a brazil Beatriz Souza is jön például, de tényleg világbajnokok, olimpiai bajnokok jönnek. A magyar versenyzők hol, nyilván most sok hiányzónk is lesz, ezt hozzá kell tenni. Hogy látod, a magyar csapat hol helyezkedik el ebbe a nemzetközi mezőnyben? Mi mennyire számítunk judó nagyhatalomnak?
Igen. Én azt gondolom, hogy a magyar judóban mindig volt egy magyar virtus. Valamilyen szinten ezt mi a génjeiből hoztuk, és mindig voltak olyan meghatározó alakok, mint például a Hédi, meg rengeteg olyan versenyzőnk, akik tényleg kiváló versenyzők voltak, alázatosak voltak a munkaján, elkötelezettek, és mindig tudtunk eredményt. De nyilván, hogyha a sporttörténelmet megnézi az ember, hogy 64-től van a olimpián, mint sportág, és onnantól napjainkig 10 olimpiérmet tudtunk szerezni, az önmagában nem számít nagy számnak, mert például egy japán ezt szerintem lehet, hogy 2 olimpiából ezt megdönt, az érmék számát egyből. Úgyhogy, de nyilván én azt gondolom, hogy szerencsére mindig vannak ilyen korszakos, meghatározó alakok, akik tudják húzni a magyar judó sportágat fölfelé.
És most ki az, akire érdemes lesz odafigyelni, akár mondjuk a fiatalok közül is?
Most azt el kell mondani, hogy 33 magyar válogatott versenyző fog részt venni a budapesti Grand Slamen, ebből 24 férfi versenyző és 9 női versenyző. Azt már szerintem mindenki tudja, hogy lesznek hiányzók, egyrészt sérülésről is szól, másrészt formaidővésztés szempontjából is, és ezáltal kaptak a fiatalok nagyobb lehetőséget. Ami például azt gondolom, hogy egy junior világbajnokság előtt ez egy tök jó próba. Úgyhogy kapnak lehetőséget edzőtáborokban is, hogy ezt tudják a tudásukat kamatoztatni. Hát illetve hát, hogy majd a, nem tudom, hogy a sérülésekről külön kitérünk, de...
Mindenképpen majd igen.
De akkor azt majd akkor. Úgyhogy én szerintem van meghatározó ebben a csapatban, persze több karakter is, több judó szereplő. Mondhatnám azt, hogy Andrássy Márton a tavalyi világbajnokságon ötödik helyezett volt 60 kilóba, ugyanebben a súlycsoportban Feszkó Csanát hetedik, akkor ott van a mezőnyben Pongrácz Bence, aki 2004-es Európa bajnokságon harmadik helyezett volt, és olimpikon is volt, Sáfrány Péter, aki junior világbajnok, és 20 számos Európa bajnok, és egyébként ő már nyert GP versenyt is, úgyhogy vannak feltörekvő fiatalok, ugyanígy a lányoknál is vannak ügyesebbek, EB-érmes versenyzők utánpótlásban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekik egy nagyon jó lehetőség, hogy itt a szárnyaikat bontogassák.
Na hát hamarosan kitérünk még akár a hiányzókra, és akár mondjuk, hogy mik lesznek majd egy az elvárások ezen a versenyen és a következő hetekben. Borbarnával és Karakas Hedviggel beszélgetek a hétvégi judo Grand Slam kapcsán, most azonban következnek a hírek.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között!
Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma ismét 3 magyar játékos lépett pályára a Bajnokok Ligájában. A dízel üzemanyag drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Este hideg front érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe a Ferencváros kapusa szülés, míg a Csesemá Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás, remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint Zsibocki Gyula a Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rudugró Armand Duplantis is. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Liverpool és Sallai Roland együttese a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés, a norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbeszt szennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Hazugsággal vádolta a miniszterelnöket és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság, adósság és az államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrólták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Újabb 2 embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben.
Közlekedés.
Az M0-as autó déli szektorán az M4-es autóút felé vezető oldalon Gyál térségében baleset történt, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, mögöttük 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Ugyancsak az M0-as autóúton, de az északi szektornál az ellenkező M5-ös autópálya felé vezető oldalon a Megyeri hídon felborult egy személyautó, a külső sávot lezárták, a helyszín mögött arra szólnak a járművek.
Időjárás.
Érkezik a hidegfront, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar, hol a felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21 és 29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 34 perc van, a hírek után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is jutom velem a stúdióban Karakas Hedvig és Bor Barna, akikkel a hétvégi judó Grand Slam-ről beszélgetünk. Hát itt a hírek előtt érintettük már ugye a magyar válogatottat pár mondat erejéig, de akkor bontsuk ki a hiányzókat, hogy miért nem lehet mondjuk ott Özbas, Szopi vagy Pupréka akár a mezőnyben, miért hiányoznak most erről a versenyről?
Hát ugye itt azért itt két része is van a dolognak, az, hogy valaki sérülés miatt, és valakinek, amikor mondtuk is, hogy a közelgő világbajnokság miatt esetleg nem tudnak indulni. Szofi esetéről annyi, hogy az Európa bajnokság után megsérült az első keresztel a szakadása, amiből már épül, már elég jó, már elkezdte az edzéseket is, úgyhogy azt gondolom, hogy jó kezekben van Toncs Péter tanítványa, úgyhogy az ő esetében ezért nyilván idén még nem nagyon tud versenyezni, sőt biztos. Ő Réka esetében ugye a Mongol Grand Slam-en a bronzmérkőzésen eltörte a kéz középső csontja, amit operálni kellett, így neki még kockázatos lett volna ez a verseny. Egyeztettem edzőjével, Braun Ákossal, aki egyébként a sportág világ és Európa bajnoka. Ő azt mondta, hogy Réka már edzésben van, de még nem aktuális neki, hogy versenyezzen, úgyhogy neki a következő hét végén fog egy Európa kupával hangolódni majd a világbajnokságra. Ő Végzsombor egy pekhes mozdulata volt Lozánban, ami a hüvelykúja megrepett, szinte eltört, úgyhogy ő azért kényszerült kihagyni. Szelecki Szabinának már nyár elejé óta van egy ilyen makacs, ilyen kulcscsont sérülése, amivel próbál visszállni, de még nem volt 100%-os, mindig előjött a sérülés. Úgyhogy, illetve a Róza esetében meg annyit tudok elmondani, hogy közel van a világbajnokság, a formadőzítés szempontjából neki ez a verseny most nem fér bele. Edzőtáborokkal fog hangolódni, és a világbajnokságon én azt gondolom, hogy akiket most említettünk, a Szofit kivételével, mert a Szofi az nem fog a világbajnokságon, de én nagyon reménykedek, és reményeim szerint a világbajnokságon szőnyegre fognak állni.
Ilyenkor ez mennyire nehezíti meg a helyzetet, hogy azért ennyi sérülés van, illetve ha jól tudom, egyébként Pupréka nagyon szeretett volna Budapesten visszatérni egy nyilván hazai közönség előtt, azért tatamira állni az mindig nagyon jó érzés lehet, de hogy ilyenkor mennyire nehéz egy versenyzőnek azt mondani, hogy figyelj, inkább ne várjuk meg, míg minden rendben jön, és tényleg 100%-os leszel, amikor mondjuk tényleg szeretne egyébként versenyezni.
Nehéz, mert ennek is két oldala van. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos az edzői ráhatás. Ő Réka esetében azt tudjuk, hogy imád itthon versenyezni, nyert itthon Budapesten Grand Slam versenyt is, úgyhogy ő számára ez a budapesti közönség, ez a helyszín, ez egy csoda számára, de gondolom edzőjével Braun Ákossal azért mérlegelték, hogy azért, ami nem 100%-os, akkor nyilván nem tud, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy ezek benne.
Illetve azt is elmondanám, hogy azért Özbas Szofi annak ellenére, hogy nem versenyez, majd lehet vele találkozni, mert szombaton lesz egy közönség találkozó, úgyhogy akár a fiatalok, akár a judó szeretők találkozhatnak vele majd szombaton, illetve ha jól tudom, vasárnap Ungvári Miklóssal is találkozhatnak, nem tudom.
Így van. Ja. Szombaton Szofi kilátogat, és tényleg aki judó szerető sport családban nőtt fel, azok meg gyerekeknek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó esemény. Ő nem csak nálunk van, de nálunk mindig van egy ilyen sportolói sarok, amikor vannak nagyon jó versenyzők, adott esetben a Szofi és ugye Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmesünk, háromszoros Európa bajnokunk, úgyhogy én szerintem ez is egy motiváció tényező arra, hogy minél többen látogassanak ki a hétvégén a közös sport szerető emberek. És tényleg ilyenkor mindig lehetőség nyílik arra, hogy jobban megismerjék a sportolókat közelről el is. Nyilván mivel nem versenyeznek, ezért többet tudnak foglalkozni a közönséggel. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon jó dolog.
mondott, hogy Gyertyás Róza sem indul, ugye nyilván formaidőzítés miatt. Egy-egy ilyen Grand Slam verseny mennyire terheli meg a versenyzőt, hogy ami miatt mondjuk úgy döntöttetek, hogy most ne induljon, hanem inkább koncentráljon a világbajnokságra?
Én azt gondolom, hogy egy verseny azért az meg tudja terhelni a versenyzőt, főleg, hogyha egy olyan versenyzőről is van szó, akinek, tehát ez egy súlycsoportos sportágról beszélünk, azért hozni kell a súlyokat, és két hetente, három hetente. Én azt gondolom, hogy az ő szempontjából a formaidőzítés miatt ez most nem tud beleférni, úgyhogy igen.
YouTube-ban is azért azt gondolom, hogy ma már annyi videó meg egyéb eszköz áll rendelkezésetekre, hogy fel lehessen mérni tényleg az ellenfeleket. Ti hogy készültök erre a Grand Slamre a válogatott tagjaival?
Hát ezre most egy nagyon kellemes dolog jutott eszembe, hogy amikor mi versenyzők voltunk, és még nem volt ennyi féle internetes csatorna, hogy emlékszem, edzőm Hangyási László mindig jött kamerával, és akkor vettük a mérkőzéseket, hogy minden adott emberről meg legyen az adott információ, fel tudjunk egymás ellen készülni. Most már nyilván ez azért nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Úgyhogy vannak külön platformok, akár az IGF-nek is, akár a interneten is rá lehet keresni az adott versenyzőkre. Ezáltal könnyebb az elemzés is, ugye, mert azért, ha megvan az adott sorsolás, akkor tudjuk azt, hogy kikre kell készülni, akkor ezeket vissza tudjuk nézni. És természetesen nem csak verseny előtt kell videózni, hanem szerintem állandóan kell videózni, mert amiről beszéltünk is, hogy a judo az rettentően fejlődik. Hogyha egy adott verseny megvan, ki kell emezni, hogy miket csinálnánk másképpen, miket lehetne máshogy alakítani, de közben vannak olyan érdekes technikák, amik előfordulnak versenyen, hogy úristen, még én is bemelkomok fel, hogy is volt, és akkor azt visszanézi az ember. Szóval azért tájékozódás szempontjából is nagyon jó, hogy ez ilyen lehetőségek vannak már a mai világban, mert régebben azért ilyen nem nagyon volt.
De mi minden változott a tényleg így a judóban az elmúlt években, vagy mondjuk edzőképzéssel hogy álltok, mert sok sportágban az is problémát jelenthet, hogy mondjuk nincs megfelelő mennyiségű edző, aki ugye tudja vinni akár a válogatottban szereplő versenyzőket. Itt azért judóban sem jellemző, hogy mondjuk külföldi edzőket hoztok ide Magyarországra, vagy a klubok külföldi edzőket hoznak, azért van nagyon jó magyar gárda, azt gondolom, de tényleg hogy tudtok így fejlődni, vagy lépést tartani a világgal?
Egy nagyon jó kérdés egyébként, és nagyon rátapintottál sokszor a lényegre. Volt egyébként külföldi szakemberünk 2-3 alkalommal, most a 2 biztos, hogy 3 arra az nem tudom, de azért kiváló szakembereink vannak, az rengeteg mesteredzőnk van, akik magas szinten olyan versenyzőket neveltek föl, hogy világszintre tudták juttatni a versenyzőiket. Szóval én azt gondolom, hogy adott nyilván az edzőképzés, az egy folyamatnak kell lennie, és mindig a fiatal generációt kell afelé görgetni, hogy ebben is megtalálják a helyüket. Nyilván, aki mondjuk ebbe a sportból jött, és eredményesebb versenyző volt, és hogyha az a célja, hogy edzőként akar, akkor ez egy egyszerűbb, de egyébként a Magyar Judo Szövetségnek több ilyen programja is van ilyen edzőképzés szempontjából, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Hát meg a másik oldala, hogy akkor az kevés önmagában, ugye az edzőket is képezzük, tehát hát kellenek a gyerekek, kell a fiatal generáció is, és egyébként pont azért jó, hogy most megint visszatérek így a Grand Slamre, hogy egy Özvagy Szofi is ki tud jönni a versenyre, kilátogat, mert egyébként ő rettentő sok fiatalnak a kedvenc, de ugyanúgy Gyungvári Miklós is, és a fiataloknak mindig kell, hogy valamiben kapaszkodjanak, hát annó én is, amikor gyerek voltam, akkor nekem Kovács Antal volt, tehát ő nyilván sportág egyetlen olimpiai bajnoka, és mindenkinek kell egy olyan ember, akire felnéz, és ezáltal ők magukban tudnak egy olyan, hogy mondják azt, tehát hogy egy példaképet felállítani, hogy ők milyen szeretnek lenni, és akkor ez alapján majd szépen fejlődni fogok. Hát egyáltalán szerintem így szokott menni mindenkinek.
Fontosak a példaképek, mert ami így megütött a szememet, hogy azért lány mezőny, vagy a női mezőny a sokkal kisebb, akár mondjuk a magyar válogatottban is, mint a férfi indulók. Hédi, te hogy veszed észre, mennyire szívesen választják manapság mondjuk a lányok akár a judót? Vagy te annó miért választottad ezt a sportágat?
Igen, összességében mindig kevesebb szokott lenni a női mezőny, tehát kevesebb létszám szokott lenni a nőknél. Nyilván ennek van egy olyan vonzata is, hogy a nők olimpiára csak 92-ben csatlakoztak be, tehát 64-ben volt az első olimpia, vagyis hát a judó számára az első olimpia, de az még csak férfi versenyszámba, és a nők 92-ben csatlakoztak. Nagyon sok más befolyásoló tényező van, nyilván vannak olyan országok, ahol mondjuk nőként nehezebb bármilyen sportágat csinálni, meg én azt tudom elmondani összességében, hogy ez egy nagyon kemény és összetett sportág, úgyhogy aki egy kicsit is ilyen puhább vérű, az sajnos inkább ne válassza, mert tényleg az edzés viszonyatosan nehéz, és nem is feltétlen a verseny, és nem a fizikai fájdalomról beszélek, hanem arról, hogy ez egy nagyon összetett sportág, és technikailag, mentálisan, fizikálisan, nagyon-nagyon sok szempontból meg kell felelni egy bizonyos szintnek, hogy te fel tud venni a versenyt a korábban említett elég erős nemzetközi mezőnnyel. Az, hogy én hogy választottam, nekem teljesen random volt ez az egész választás. Az általános iskolában találkoztam először a judóval. Én mellette fociztam, meg minden mást is csináltam, és nem feltétlen volt számomra első szerelem. Viszont indultam versenyeken, sikeres voltam, és a szüleimnek az elég elős ráhatása, nem azért, mert élsportolók voltak, az elég elős ráhatása volt, hogy én elmentem az első komolyabb judó edzésem, és akkor így ott ragadtam. Viszonylag hamar sikeres lettem, így föl nyilván hazai viszonylatban, és hát ez megtetszett, hogy sikeres vagyok, de amúgy meg tényleg én mindenféle sportágat szerettem, és szeretek is manapság, úgyhogy ez nem egy ilyen kitűzött cél volt.
De hogyan most utánpótlással tényleg így a judó, mint sportág, vagy mennyire nehéz megtartani a fiatalokat, mint amit te is mondtál, hogy nagyon sok mindent tűztél, de hogy végül azért megragadtál itt, mert az is sokszor probléma, hogyha mondjuk elsőre nem jönnek a sikerek, mint hogy nálad szerencsére jöttek, hogy akkor nem feltétlenül maradnak meg egy sportág mellett a fiatalok. Ezt hogy látjátok? Mi hogy néz ki most az utánpótlás Magyarországon judó szempontjából?
Én azt gondolom, hogy amit a Hédi is említett, hogy a siker az egy kulcsfontosságú dolog, meg a kitartás is, tehát hogyha azért nem mindig sikerül az adott gyereknek, versenyzőnek a verseny, de viszont kitartónak kell lenni. A másik az, hogy rettentő sok sportág közül választhat a gyerek, a fiatalság, úgyhogy nagyon nehéz azt megtalálni, és ez nagyon szerencsés, aki egyből meg is találja, hogy amit elkezdett, és azt nagyon szereti csinálni. Nyilván, ha jönnek egyből a sikerek, akkor ez nem kérdés, mert akkor valószínű, hogy ez a ő útja, de valaki lehet, hogy másodjára vagy harmadjára olyan sportot, amit kipróbál, harmadjára tetszik meg neki az a sport, úgyhogy valamilyen szinten ez is. Úgyhogy meg tényleg az, hogy azért ez egy küzdősport, és egy küzdősport az mindig egy gyereknél hatványozottabban teljesen más, mert azért ott azért, hogy mondjam, vannak fölt használ olyan dolgok, hogy lecsavarja a másikat, akkor véletlenül nem úgy esik, és ez fáj neki, akkor ezt többet nem válassza, vagy egy bokadobásból megsöpri a lábát, de rosszul találja, és akkor másnapra belülül, az fájni fog, ezt tudomásul kell venni. Úgyhogy, de én szerintem a judó az azért jó sport is, és nem csak azért, mert megtanít küzdeni, tehát az életben is, aki judós volt, az többnyire megállta a helyét, mert tud küzdeni, mert az életben is kell egyébként küzdeni. A másik az, hogy szerintem alapsportágnak a judó az egyik legjobb, hiszen az esés technikákat önmagába foglalja, és tényleg volt olyan, hogyha én nem judoztam volna, és volt, amikor elestem, vagy megcsúsztam a jégen, és hogyha nem judoztam volna, akkor kezemet, lábamat eltörtem volna, de így viszont úgy estem, ahogy egy judó szokott, és akkor... De egyébként szerintem több sportban már alapul veszik ezeket a judós esés technikákat is, és megismerik a judó szépségeit, illetve rettentő sok olyan küzdősporti játék van, amit imádnak a gyerekek, és imádják, hogyha ezeket a edzők, a nevelőedzők, klubedzők beleteszik az edzésbe, mert nagyon motiválja őket. És kifejezetten még azt is oda lehetne sorolni, hogyha jutalmat kapnak ezért, mert kapnak valamit csokit, vagy éppen a hét edzés bajnokat. Tehát annyiféle mindent ki lehetne találni, hogy mivel lehet őket motiválni, és valamilyen szinten megragadja őket.
És az mennyire volt egyértelmű számotokra, hogy a sportág mellett maradtok, mert azért nyilván nem kevés évet eltöltöttetek ebben a sportágban. Mennyire volt egyértelmű akár neked, Hédi, hogy a sportág mellett maradsz?
Így titkon úgy gondolom, hogy mindig is szerettem volna, hiszen azért 23 évet ebbe a közegben nőttem föl, itt szocializálódtam, tehát hogy tényleg azért ez egy nagyon nagy buborék, főleg az e-sport, és engem nagyon más terület, nem is olyan területen tanultam, tehát sportszervezőt végeztem, illetve sportdiplomáciát, van edzői papírom is, úgyhogy nagyon e felé mentem, de mondjuk a tanulmányaim akkor nem tudatosak voltak, hanem csak annyi, hogy szerettem volna mindenképp egy vagy két diplomát megszerezni, de ugye a fő cél mindig is a sikeres élsportolói karrier volt. Én nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy itt van a Budapesten a Nemzetközi Zsúdó Szövetségnek a székháza, és hogy lehetőséget kaptam, hogy kipróbálhassam magam, és viszonylag ez nekem egy nagyon nagy segítség volt az utolsó években, hogy úgy gondoltam, hogy van ABC tervem. Így sem volt egyszerű abbahagyni az élsportot, de szerintem, hogyha nem lett volna a fejembe egy viszonylagos menekülési terv, akkor sokkal nehezebb lett volna.
És ez mennyi utazásra jár számodra, vagy mennyi logisztika, mert ezt is beszéltük még így a műsor előtt, hogy azért meg kellett szervezed akár a mai napodat is, ugye kislányod születése óta már nyilván ő is azért prioritást élvez. Ez mennyi utazásra jár, már mennyire nehéz összeegyeztetni tényleg ezt a munkát akár a családdal?
Igen, amikor elkezdtem dolgozni a Nemzetközi Zsúdó Szövetségnél, akkor sokkal többet kezdtem el utazni, mint sportolóként. Teljesen máshogy, tehát mint sportoló viszonylag pár nappal előtte érkeztem, egyből jöttem utána. Itt ugye hamarabb érkezem, később megyek, tehát ez nagyon sok utazással járt, amit én szívesen csináltam, hiszen úgy éreztem, hogy kell az életembe valami kis változatosság és pesgés, mert azért volt rendesen kihívás, amíg sportoltam. Az, hogy ugye egy éve pedig született, lassan egy éve a kislányom, hát azóta meg aztán tényleg felborult minden. Nyilván volt egy időszak, ami kevesebb utazással járt, és pont a két hete megrendezésre került ifi világbajnokság volt az első versenyem, ahol vállaltam egy hosszabb utat is, és idén még lesz kettő verseny, ahol részt veszek, amúgy pedig szépen lassan egyre többet tudok vállalni, ahogy ki tudjuk logisztikázni a kis életünket.
És amit tanácsolnál akár mondjuk a mostani fiatal versenyzőknek egy-egy ilyen Grand Slam előtt, vagy mennyire nagy az ugrás nálatok tényleg mondjuk akár egy junior verseny, vagy mondjuk egy felnőtt verseny között, vagy a mezőny között?
Ez szerintem különböző férfiaknál és nőknél. Szerintem nőknél kisebb ez a kis különbség a mezőny között. Nyilván ez genetikailag is, és sok szempontból is. A lányok szerintem, vagy a nők hamarabb érnek egy picit, vagy talán tudatosabbak tudnak lenni. Én azt tudnám mondani, hogy én imádtam itthon versenyezni, és én imádtam úgy versenyezni, hogy fiatalabb voltam, mint a mezőny, tehát mint a korosztály, ahol én indultam, tehát mondjuk junior voltam, és felnőttbe indultam, hiszen ez az a rész, amikor tényleg teljesen szabadon, tét nélkül, nyomás nélkül tud az ember versenyezni, és maximálisan tudja élvezni. Utána jönnek sikerek, azért mert ott már van feladat, amit kezelni kell, dolgozni rajta, hogy esetleg egy nyomás alatt, hogy versenyezzen az ember, de ez ugye mindegy olyan állomás, ami az olimpiáig vezet, vagy egy nagyobb versenyig, ahol ugye van nyomás. Tehát, hogy ez számukra szerintem egy nagyon jó motiváció lehet, és én örülök, hogy minden évben egyre többen és egyre fiatalabbak megkapják ezt a lehetőséget, mert ahogy a Barna említette korábban, szerintem ez a nagy részét a versenyzőknek motiválja, mint hogy esetleg negatívan befolyásolná.
És van a fiatalok felé milyen elvárással tekintesz, vagy ez most tényleg nekik egy ilyen próba lehet, ugye a felnőtt mezőnyben, akár mondjuk a junioroknak, vagy azért vannak elvárások feléjük, vagy mennyire áll már a fejedben össze, akár mondjuk egy világbajnoki csapat is, hogy tekintesz erre a Grand Slamre ilyen szempontból?
Hát a világbajnoki csapat az már összeállt, mert a világbajnoki csapat az már múlt héten ki lett hirdetve. De így visszakanyarozva a fiatalokra, én azt mondom, amit tavaly mondjuk világbajnokság előtt is elmondtam, hogy küzdjenek, itthon vannak, az mindig hatványozódik, tehát még jobban tudnak küzdeni. Erőt ad a közönség, erőt ad a család, úgyhogy én szerintem olyan dolgokat tudnak magukból kihozni, amiket lehet, hogy egy külföldi versenyen nem tudnak. Úgyhogy nem nagyon várok el tőlük olyan dolgokat, amiket nem tudnak megcsinálni. Adják ki magukból a maximumot, és azt lássam így vezetőként, hogy mindent megtettek, mert sajnos a judóban nem mindenki tud nyerni, de az viszont nem mindegy, hogy veszít az ember.
És hogyha hosszabb távra tekintünk, mondjuk Los Angelesre már így fél szemmel, bár azért 2 év még hátra van, van olyan fiatal szerinted, aki tényleg annyira tehetséges, hogy akár lehet belőle, most furán kifejezve, Los Angeles-i projekt idézőjelesen?
Én azt gondolom, hogy ez elég rövid táv. Ez rövid táv. Persze, az, hogy kinek mi a motiváció, az rengeteget ad, de ebből a fiatal gárdából nyilván a Brisbane-i olimpia a fő. Ugye megvan a válogatottnak a erős magja, aki sajnos nyilván nem tudnak versenyezni. Azok inkább én azt gondolom, hogy azok tudnak labdába rúgni Los Angelesre, de természetesen az nem kizáró, hogyha olyan ügyesek a fiatalok, hogy meg tudják ugrani, akkor persze semmi akadálya nincsenek. Mert vannak olyan fiatal versenyzők itt, akik hosszú távon is oda fognak tudni érni, és nagyon jó szellemben dolgoznak, ambíciójuk is rendben van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a csapatban azért több olyan versenyző is van, férfi vonalon és női vonalon is, akik a következő olimpiára is simán ki tudnak jutni.
És ez a Grand Slam verseny tényleg egy olyan lehetőség, hogy tudnak bizonyítani, vagy akár felhívni magukra a figyelmet. Hogy fog kinézni a program? Mikor lesznek selejtezők? Mikor lesznek majd a döntők?
Én ugye 3 napról beszélünk, és az akkreditáció lezártával lehet megmondani, hogy mikor lesz a pontos kezdés. Ugye nyilván ez függ azoktól a sportolóktól, akik végül is tényleg beneveznek a versenyre, nem csak az előzetes nevezésbe vettek részt. És délelőtt lesznek a selejtezők, délután pedig minden nap 5-től a döntő mérkőzések. Az érmes mérkőzések.
Érmes mérkőzések, gondolom kell igazodni a tévés közvetítésekhez is. A judo az mennyire tévébarát, hogy látjátok? Mennyire könnyen marketingelhető, hogy mondhatom szintén fura kifejezéssel?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nagyon összetett tényleg a szabályrendszertől kezdve az egész sportág, hosszú a nap. Nem gondolnám azt, hogy nagyon tévébarát, viszont azon dolgozunk, hogy egyre jobban tévébarátabb legyen, népszerűbb legyen ebből a szempontból is, és egyre többen akár a tévén keresztül is nézzék, de én egyelőre úgy gondolom, hogy nagy része a nézőknek azért nézi egyelőre, még akkor is, hogyha magunk ellen beszélünk, mert valamilyen kötődése van. Viszont, hogyha ezt a kötődést nem feltétlen csak család, vagy esetleg barát, hanem egyre tovább tudjuk tolni, akkor úgy gondolom, hogy egyre több nézőt be tudunk vonni.
Hát ezt a hétvégét viszont szerintem nem tévén lesz érdemes nézni, hanem a helyszínen, mivel ugye, ahogy mondtuk is, ingyenes lesz a belépés a Papp László Budapest sportarénában. Judo Grand Slam tehát Budapesten, Karakas Hedvignek és Borbárnának köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Köszönöm.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. 16 tonna fekete szép, 16 tonnát rak szép. Mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat nem engedi a lelkemet. Kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz, ez a lépcső, innen más út ki már. Ha szombat este indul a partú, a mar-
se, jöjj velem, ez a harc lesz a végső kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet, kedvesem, jöjj velem, az égbe visz, ez a lépcső innen más, út ki már nem vezet. Aki most lent van a föld alatt, aki most lent van, lent is marad. Aki most fent jár a föld fele, örül nagyon, hogy ott lehet. 16 tonna fekete szél, 16 tonnát rakszés, mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet. Nem engedi a lelkemet. Tattirulira, hopp! Tattirulira, hopp! Tattirulira, rapapá! Hopp, hopp! Tattirulira, hopp! Tattirulira, hopp! Tattirulira, rapapá! Hopp, hopp! Kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső, kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet, kedvesem, jöjj velem, az égbe visz, ez a lépcső innen más, út ki már nem vezet. Tattirulira, hopp! Tattirulira, hopp! Tattirulira,
sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak már velem szemben vendégeink. Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport munkatársa, és érkezik Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok, urak, köszöntelek titeket.
Szia, sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
Na hát, ugye a mai Nemzeti Sportkörben főleg így a csapatsportokról fogunk beszélgetni, ugye értelemszerűen elindult a Bajnokok Ligája a labdarúgásban, elindul majd ma a kézilabdában is, a férfi kézilabdában is a BL, de hát beszélünk női kosárlabda válogatottunkról is, nem tudom mennyire követitek így a női kosárlabda világbajnokságot, ugye a csapat azért már a legjobb nyolcba bent, bekerült, bent van, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra, nem tudom ti, hogy láttátok így az eddigi szereplésüket, mennyire figyeltétek a mérkőzéseket.
Én néztem.
Hogyha... Meglepő módon, most bocsánat, és egyből el kell határolódnom ettől a felütéstől, de néztem én is. Tulajdonképpen igazából azon gondolkoztam, hogy majdnem intenzívebben néztem ezt a pár mérkőzést, mint a labdarúgó világbajnokságot.
Én azért nem néztem intenzívebben, a magyar meccseket nézem.
Jó, meg... bocsánat, igen, a magyar csapatról beszélek.
Igen.
Elképesztő. És igazából szerintem beszéljünk arról, hogy ne erről a győzelemről, hanem az útról. Ugye ezt nagyon sokszor elhangzik sportdokumentumfilmekben, hogy nem a végeredményt kell nézni, meg nem amikor a csúcsra ér egy csapat, hanem a megtett út, és az az, amire büszke lett ez a válogatott. És akkor itt egy picit visszakanyarodnék, és gondolom nem meglepő módon két évvel ezelőtti olimpiai selejtezőre, amikor hazai pályán 21 pontos előnyről elvesztett egy mérkőzést az utolsó fordulóban a magyar válogatott, ami miatt nem jutott ki a párizsi olimpiára. És itt mondanék még egy mondatot, amit Dárdai Pál mondott szövetségkapitányként, és bennem egyébként ez nagyon megragadt, hogy a jellemet nem a győzelmek, hanem a kudarcok formálják. És egy ilyen vereség az, ami utána eldönti, hogy ez a csapat mire hivatott. Mert utána jött két éve később, vagy most pontosabban most márciusban egy világbajnoki selejtező, ahol a magyar válogatott kísértetésen hasonló helyzetbe került, nyerekben volt, és három mérkőzés, ha emlékem nem csalnak, három mérkőzés közül, ha bármelyik jól alakul, akkor az utolsó forduló tét nélkül lett volna. És mindegyik rosszul alakult. És a magyar válogatott Törökországban a törökökkel játszott a VB részvételért. Ez az a pont, amikor lehetett volna rettegni a történelem megismétlődését, és ez a válogatott nem, hogy nem retteget, hanem élt a lehetőséggel, sőt, én egyébként ez ideig arról nyilatkoztak, hogy tudták, hogy a sors nem fogja nekik megadni, és ők úgy akarnak kijutni, hogy nyernek. És ez egy óriási különbség, hogy rettegni valamitől, hogy újra megtörténik, vagy pedig odaállni, és felülírni a múltat. És ez az a válogatott, és az a győzelem, az totálisan megfordította ennek a válogatottnak a kisugárzását, az attitűdjét, nyilvánvalóan olyan önbizalmat, magabiztosságot adott ennek a válogatottnak, amit láthatunk, és hogy akkor beszéljünk konkrétan a meccsről is, Japánról. Japánnal mindegyik tornán találkoztunk. Az olimpiai selejtezős tornán 6 ponttal megverték a magyarok Japánt, most márciusban 12-vel, és akkor most meg egy, mondhatjuk, hogy egy habkönnyű diadal. Tehát még Japánon keresztül is nem érhető ennek a válogatottnak az óriási fejlődése, és ami még nagyon tetszett a tegnapi meccsbe, egyébként erről beszélgettünk tegnap, hogy kétféle taktika létezhet, vagy azt mondják, hogy kivesszük Juhász Dorkát, mint a magyarok legjobbját a játékból, és akkor nyerjék meg a többiek, ha tudják, vagy azt mondják, hogy a Juhász Dorkát engedik játszani, és akkor nyerje meg egyedül, ha tudja. Juhász Dorka 8 pontot dobott, ha emlékeim nem csalnak, miközben Lelik Réka 23, a csapatkapitány Takács Kisvirág 17.8 lepattanó, tehát hogy bebizonyosodott az is, hogy ez a női válogatott, ez nem egyemberes, itt nem csak Juhász Dorkáról van szó, aki kétségkívül a legjobb ennek a válogatottnak, tehát hogy nekem nagyon sok szempontból óriási öröm ez a válogatott meg a szereplése, és abban is nagyon biztos vagyok, hogy bár Amerika sokkal jobb erőkből áll, mindent elmondta, hogy úgy lett olimpiai bajnok, hogy a francia válogatottat egy ponttal verte meg, azt a francia válogatottat, amely ellen kezdtük ezt a VB-t, és egy elég nagy kudarc lett belőle, de erről én tegnap beszéltem, hogy ez a válogatott tudta, hogy nem azt a meccset kell megnyerni, viszont ez a meccs Amerika ellen nem lesz ennyire sima. Azt nem tudom megmondani, mint a francia ellen. Azt nem tudom megmondani, hogy másfél negyedig, vagy két és fél negyedig, vagy három negyedig leszünk lőtávolon belül, de azt gondolom, hogy itt ebből nem lesz egy 40 pontos vereség ez a válogatott. Ezt a meccset, ezt egészen máshogy fogja kezelni.
Én is valamiért
rosszoltam.
De igen, nagyon sok mindenre reagáltam volna, nem akartak félbeszakítani, én is azt gondolom, hogy ez nem lesz annyira sima ez a mérkőzés, mert ezt, hogy annyira tudják élvezni a játékot, és ráadásul tét nélkül, és tényleg én is azt látom, hogy az önbizalmuk most már tényleg kezd visszajönni, mert az kevés volt, hogy én tudtam, hogy mire képesek, csak hogy ezt nekik is el kell hinni a pályán, és tudom, hogy mennyire mélyen voltak tényleg az ominózus olimpiai selejtező torna elvesztése után is abból itt talpra állni, szóval szerintem nagyon felszívják magukat holnapra.
Meg még a selejtezőkön sem volt olyan egyértelmű a szétú, tehát a Törökország elleni meccsig ott még volt botlás, tehát nem az volt, hogy na akkor ott összeszedte magát a csapat, és akkor egy ilyen crescendo diadalmenet, és akkor...
Hát abban volt győzelem, kudarc, és aztán úgy az lett a vége, hogy az utolsó fordulóban törököket vagy megverjük, és kijutunk, vagy...
Igen, és szerintem is ez itt a kulcs momentum, hogy egy kikimérkőzésen tudott egy talán még labilis helyzetben lévő válogatott, a labilis helyzetből jól kijönni. És onnantól kezdve most már tényleg egy diadalmenetet látunk, annak ellenére, hogy a franciák elleni meccs az talán a várakozásokhoz mérten egy picit gyengébben sikerült. Nem azt mondom, hogy győzelmet várt volna el tőle a válogatottól mindenki, de hogy talán egy ilyen egy fokkal összeszedette, vagy bátrabb, vagy kompaktabb játékot. Na de ami azután jött, tehát az, hogy három győzelem és egyre jobb teljesítményekkel, mert még Nigéria ellen ott azért úgy érezni lehetett, hogy billenhetett volna másfelé is, A koreaiak ellen is voltak mélypontok, de ott már érezhetően végig az volt, hogy hiába jött föl Korea, egy pillanatra sem tudta a lelki fort elvenni Magyarországtól, és a japán elleni az meg konkrétan már egy abszolút egyértelmű siker volt.
Lassan ázsia specialista lesz a csapat, tényleg hát Dél-Koreát és Japánt is ezért elég szépen legyőzték. Nem tudom, Miki, te hogy láttad így a lányok teljesítményét?
Hát a legnagyobb értéke nekem, bármennyire is talán meglep, hogy a franciák után így talpra tudtak állni. Tudom, el is mondta a Jóci is, hogy mindenki tudta, hogy nem azt a meccset kell megnyerni. De azért csak volt egy sok kevés végeredményű mérkőzés, ami azért hathatott volna ugye erre a csapatra, hogy ó, ez lehet, hogy mégsem a mi pályánk, és ezt félre tudták tenni, és rögtön már másnap, ugye ez egy esti mérkőzés volt, és rögtön másnap délután már egészen más arcát mutatta ez a csapat, és ahogy elhangzott itt korábban, hogy mérkőzésről mérkőzésre javult, és nekem ez jelenti igazából ennek a csapatnak az erejét, amellett, hogy egységben is szerintem, legalábbis én kívülről a televízión keresztül úgy érzékelem, hogy nagyon együtt van ez a csapat most, nagyon jó. Ugye holnap jön az amerikai negyeddöntő, ami egészen félelmetes, hogy elődöntőért játszunk az Egyesült Államokkal, és persze az Egyesült Államok az esélyesebb, az Egyesült Államok tudjuk, hogy milyen erőt képvisel, de a másik serpenyőben ott van, hogy annak jelenti, hogy klasszis játékosok, de ők nem készültek. Ők a WNBA-ből jöttek, ők nem edzőtáboroztak együtt, nem, persze nyilván ez nem biztos, hogy olyan sokat számít, de hogyha mellé tesszük azt, hogy a magyar csapat most már szerintem örömkosarat játszhat, tehát ha úgy alakulna, hogy csoda, világcsoda történne, és megnyernénk a mérkőzést, az csak pozitívum, ha esetleg vereség van, tulajdonképpen az ment a papírforma, tehát olyan nagyon nagy veszteni való ezen a mérkőzésen már nincsen, tehát egy ilyen örömkosár lehet, a másik oldalon egy kevésbé összeszokott, és azért ennek a válogatottnak vannak nagyon erős pontjai, tehát a lepattanó szerzésről ugye egész héten már is ez szó, hogy milyen sokat gyűjt be a magyar csapat. Persze ott van a másik védlet az eladott labdák, amiben azért nyilván kicsit javulni kell, de ettől függetlenül lehet egy kifejezetten izgalmas mérkőzés a holnapi. Én abban bízom, hogy felszabadult örömkosárral sikerül esetleg, ahogy Jóci is mondta, hogy szorossá tenni ezt a találkozót, aztán, hogy mi lesz a vége, azt majd persze majd meglátjuk.
Egyébként nekem is, tehát én ezt próbáltam a kicsit hosszú monológomban hangsúlyozni, a mentális erőt, és azt, hogy ez a válogatott nagyon jól fel van készítve a helyzetekre. Tehát, hogy ez kicsit én már több adásban itt mondtam, hogy mint a hoki válogatott, melyik meccset kell megnyerni a bennmaradáshoz, azon kell jól játszani, és ez a francia meccs, nekem főleg az utána lévő nyilatkozatok, én nagyon szeretem, mert próbálok olvasni mondjuk úgy, hogy a csapat lelki állapotára vonatkozólag, és ott például volt egy olyan nyilatkozat, mert bevallom, nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy ők erre fel voltak készülve, hogy történhet ilyen, mármint, hogy ilyen nagy arányú francia győzelem, de hogy mivel nekik nem eszem egyszerűen, hogy ez semmilyen hatással ne legyen úgy ámblok a csapat morálra. És mondom, ugyanezt éreztem még a selejtező tornán, amikor ők elmondták, hogy ők úgy álltak hozzá, hogy nem fog jól alakulni egyik meccs sem a háromból, amin nem mi játszunk, és nem fogunk úgy kijutni, nekünk meg kell verni a törököket. Tehát maga ez a hozzáállás az, ami nagyon nagy erőt ad ennek a válogatottnak, tehát hogy fel vannak készítve mentálisan, pszichésen, lelkileg ezekre a szituációkra, hogy ezeket nekik kell megnyerni, és hogy hogyan kell. Egyébként ez egy új szituáció, hogy most az amerikaiakkal egy más állapotban kell játszani, mert Japán ellen azért mondjuk meg, hogy igazából valahol már mi voltunk az esélyesek. Tehát, hogy ott azt kellett elviselni. Most meg azt kell valahogy tudatosítani, és mondom, szerintem ebben a szakmai stáb nagyon jól lavírozik, hogy nagyon jól készíte fel a válogatottat elsősorban pszichésen, hogy itt meg úgy kell kimenni, hogy játszunk felszabadultan. Nem történik semmi, ha elmegy Amerika 10 ponttal. A világ legjobb csapata, Caitlin Clark ott játszik, akit talán a női kosárlabdázás jelenlegi legnagyobb sztárjának tekinthetünk. Tehát, hogy nem történik semmi. Egyszerűen ki kell menni, és élvezni kell a játékot, és megmutatni azt, hogy mi jók vagyunk. Ez egy másik szituáció, de most ezt kell előhúzni a kalapból, vagy erre kell őket felkészíteni, de mondom, az eddigiek alapján én nem látom, hogy ez ne sikerülne, mert pontosan azt érzem, hogy pszichésen van ez a gárda iszonyatosan jól felkészítve, és egyébként nagyon jó a közeg, amit valamelyikötök mondott, ezt maguk a játékosok is mondják, hogy szinte tornáról tornára ért össze ez a garnitúra, és most milyen jól érzik magukat együtt, de hát ez csapatsportban nem is meglepő, hogy akkor lehet igazán nagy sikereket elérni, ha ilyen közeg alakul ki.
Igen, egyébként érdekes, amit mondasz. Én is azt vettem ki a nyilatkozatokból, hogy azért nem esnek kétségbe attól, vagy mondjuk a lehetőségtől sem, hogy azért Amerika majd elhúz az elején, tehát hogy ők így örömkosárlabdát szeretnének játszani, ami nem is baj. Szerintem most már mentálisan mindenre tényleg ilyen szempontból fel vannak készülve, hogy a kudarc sem kell, hogy lebénítsa őket akár mondjuk a pályán, vagy a parketten. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes. Hát mondjuk 11 óra 30 perckor kezdődik majd a találkozó, nem a legjobb időpont. De hát reméljük, hogy nem lesz tűzriadó. Nem tudom, hogy találkoztatok ilyennel, amikor kint voltatok valahol forgatni, hogy minden este tűzriadó? Mert ahhoz képest, hogy Németországban van a rendezés, akik a precizitásukról ismertek, ilyennel nem nagyon találkoztam, hogy azért minden este, vagy mondjuk reggelente a szálloda előtt elég ki kellett vonulni.
Ha nagyon el akarunk rugaszkodni a valóságtól, és borzalmas összeesküvés elméleteket szeretnénk gyártani, akkor azt is mondhatnánk, hogy az amerikaiak keze van benne, mert ők nem, mert őket nem érinti,
igen.
Mert nem ott laknak. De ezt természetesen nem gondolom valós tényezőnek. Kizökkentheti a csapatot, de nem gondolom, hogy... Tehát én nem látok e mögött szándékosságot, tehát ez egy szerencsétlen helyzet. Egyébként az, hogy délelőtt van a meccs, az talán egyébként még mindig egy picit inkább a mieinknek jó. Nem lehet ezt persze exaktul mérni, de Amerikából az a feedback, vagy az a kapcsolat, amit ők otthonról kaphatnának, ugye az elsorvad az időeltolódás miatt, hogyha egyáltalán erre szükségük lenne. Megint csak azt mondom, hogy ez csak ilyen apró tényező, tehát ez csak apróság, de ezen a meccsen, hogyha most azt nézzük, hogy ugye úgy állunk hozzá, hogy persze legyen örömkosárlabda, Amerika az esély, de akkor is, ha őszinték vagyunk, akkor azért azt látjuk magunk előtt, hogy ezt a meccset csak az amerikaiak veszíthetik el. Tehát itt azért az erő sorrendet, vagy az erő potenciált, hogyha most két mérlegnyelvbe tesszük, akkor nincs miről beszélni. Tehát ezen a ponton, és egyébként itt már az előbb gondolkoztam rajta, hogy ez a mérkőzés sokkal jobban fáj az Egyesült Államoknak, mert ott viszont ugye az a tágabb perspektíva, hogy a VB-t kell megnyerni. És nekik viszont most ez egy nagyon fájdalmas mérkőzés lesz, tehát nekik itt tilos alapvetően még szétesniük is, tehát ebből a szempontból megint csak, hogyha azt nézzük, hogy milyen pici kis kapaszkodók vannak, akkor az lehetséges, hogy az amerikaiakon lévő kényszer az, ami inkább gúzsba köti őket. Aztán persze lehet, hogy pont az ilyen klasszis attitűdök, ezeken egyéni megmozdulások ezen átlendítik, sőt ez a valószínűbb szenárió, de akadnak ilyen apró kis kapaszkodók.
Akkor szokott egyébként bejönni, hogy ha túl sokáig szoros marad, akkor szokott elkezdeni azt, hogy görcsössé válik az esélyesebb csapat, mert nem érti, hogy miért nem megy, miért nem megy, miért nem tudunk elhúzni. Igen, tehát
csak
ennyi, hogy igazán
bolerítik ez a kérdés, hogy ott nem egy vagy két
mondjuk ki, hogy senki nem férne be a magyar válogatottból, senki nem férne be az a amerikai keretbe.
A kezdőtösbe. Igen?
Szerintem nem.
De a kisfazon ülők is egyébként abszolút minőséget képviselnek, nyilván a magyar is, de magyar szinten képvisel minőséget, és azért az különbség. Tehát sokkal jobban tudja az amerikai szakmai stáb forgatni a csapatot, sokkal több pihenőt kaphatnak meccs közben a játékosok. Nálunk azért az eddigi mérkőzésken is látszott, hogy azért többnyire van egy alapcsapat, és van néhány csere, de azért vannak olyanok, akik kevesebb lehetőséget kaptak idáig is, és véletően, ha már lehet, hogy holnap éppen nem, mert ilyen tét ígézzél be, hogyha már úgy alakul a mérkőzés, hogy
ha szoros, akkor nem lesz annyi akkor rotáció, mondom, tehát, de ha a vége, akkor meg már mindegy, de akkor meg legyen jutalomjáték.
Igen, én is azt gondolom. Egyébként csak zárja be, hogy nem mondom, hogy kiről van szó, mert nem hatalmazott föl rá, de van kollégám, aki azt mondta, hogy miért ne nyerhetnénk. Tehát szóval az optimizmus azért az elmúlt egy hét mérkőzései alapján azért ott van az emberbe szerintem, mi is itt beszéltünk, hogy azért lehet szoros, meg lehet. Igen, a Balázs, amit mondott, hogy azért azt nem nagyon látjuk jönni egyelőre, hogy ezt megnyerjük, ezt a mérkőzést.
Nem, azért mondom, hogy Amerika veszítheti el. Tehát,
hogy a sportek történetének, és tényleg a történetek az egyik legnagyobb meglepetése lenne.
Igen, ez nem kérdés.
Mert ha ez megint más, ha Amerika mondjuk a franciáktól kapnak ki, az egy másik sztori, de az, hogy mi tőlünk kikapnak a negyeddöntőbe, az nem tudom, hogy egyébként a női VB-ken volt-e valaha ekkora meglepetés. Én abba bízom, hogy minél tovább 10 pont körül tudunk maradni, mert pont azért, mert egyébként akkor jöhetnek ki olyan dolgok, hogy hú, miért nem megy, miért nem tudjuk ezeket a magyarokat megvenni, tehát akkor kezdődhet a görcsösség, ha ezt sokáig ott tudunk valahogy maradni, de egy felszabadult állapotban lévő csapatban meg pont történhet, hogy sül a kéz, bevennek. És ugye ez mindig olyan dolog, hogy bemegy kettő, és elkezd extázisba kerülni egy játékos, sőt a csapat, és akkor történnek, és ezért imádjuk a sportot, az ilyen csodákért. Persze kivéve akkor, hogyha... De hogy ezt imádjuk a sportban, nem? Amikor a Dávid legyőzi a Góliátot. Hát ezért imádjuk, mert hogy a sportban ez megtörténhet.
Hát többször legalábbis, mint mondjuk egy ilyen élethalálra menő küzdelemben.
Igen.
Szóval a magyar szurkolók is kitettek magukért eddig, úgyhogy reméljük sokan kint lesznek a holnapi mérkőzésen is. Az érdekelne még, hogy ti hogy látjátok a sportágnak a helyzetét, mert olvastam érdekes kommenteket ezzel kapcsolatban is a neten. Én azt gondolom, hogy a világ legjobb 16 csapata között eleve már ott lenni, az eleve hatalmas teljesítmény, és ezért láttunk más sportágakban elvérezni a világbajnoki selejtezőkön csapatokat. Szóval ilyen szempontból hogy látjátok? Volt, aki azt mondta, hogy oké, de hát ez nem egy labdarúgás.
Hát eleve vannak ugye a látványsportek, de most ezek mindig olyan szomorúan mosolyodom el. Hát, tehát miért baj bárkinek a sikere? Tehát miért relativizáljuk úgy, hogy de akkor miért nem amaz? Szóval de, semmi értelme. Tehát ennek van egy nettó sikerértéke, és az, hogy csapatsport, tehát ahol több ember koprodukciója szükséges a sikerhez, az tehát, ott nincs mit relativizálni, az abszolút siker.
Szerintem
világbajnokságon
lehet való részét. A kosárlabdát. Tehát a kosárlabda világsport.
De
a kézilabda nem az. Ezt most mondjuk ki, tehát abban nincs Amerika, nincs Kína, nincs Ausztrália. De a kosárlabda az világsport.
Jó, de a kézit sem kell relativizálni, hogyha mondjuk oda jut.
De sokkal többet ér számomra a női kosárlabdában a negyed döntő. Sokkal többet, mert olyan sport nagyhatalmak játszák. És én nem, most ne értsé félre, a vízilabda, amikor vízilabda világbajnokságot nyerünk, imádom, szeretem, imádom a vízilabdát, rengeteget megyek rá. Hát nem ugyanaz vízilabdába világbajnokságot nyerni, mint kosárlabdába, vagy labdarúgásban. Hát nem ugyanaz, de a kosárlabda, tehát aki ezt a csapatot relativizálja ilyen elvek alapján, most arra nem tudok más, mert az nem ért a sporthoz. A kosárlabda az abszolút világsport. A világ legnagyobb sporthatalmai ezt a legmagasabb szinten űzik. Tehát, hogy itt nincs mit relativizálni, és egyébként a női kosárlabda vagy a VB-re meg azt is hozzáteszem, hogy egy nagyon gyakori, vagy egy jelenlegi trend, hogy a VB-ket kibővítjük 32-48, Isten tudja hány csapatra. Ide, ez, mivel 16 csapatos, ez pontosan az a szint, hogy ide még kijutni is nehéz. Uh-huh. És akkor ebből még bejutni a 12-be, mert ugye 12-be jutottunk először a csoport második helyével, és innen még a 8-ba menni, ezen nincs mit relativizálni. A világ legnagyobb válogatottjai, országai, sportnagyhatalmai vannak a 8-ba. Tehát, hogy én egyébként értem a relativizálást, és nem baj, hogy ebben nem értünk egyet.
Nem, egyet tudod, mivel értünk egyet, hogy te még szigorúbbra fogod a kosárlabdát érő kritikát.
Igen, számomra.
Jó, tehát mert én már azt sem nagyon szeretem, hogyha ha azt mondják, hogy a vízilabdá, vagy miért csak miért nincs a dobogón a csapat, hogy akkor ez...
Ja, de ott is nehéz, hát hogyne, persze. Ezek, azért mondom, hogy...
ahol, tehát a csapatsportágakban a legnehezebb érvényesülni.
Így van.
Igen, én azt hozzátenném, hogy azért mindenki ott tud világbajnok lenni, vagy negyedöntős lenni, ahol indul, tehát nyilván lehet, hogy a kosárlabda világsportág, a kézilabda talán nem annyira, de ettől még az a csapat, amelyik ott elindul, a sportág a legjobbjaival mérkőzik, és jut el a világbajnoki címét, a negyeddöntőig, vagy egyáltalán csatmadáig a világbajnokságig. Tehát ez egyrészt, másrészt pedig ugye ott 29 éve voltunk legutóbb, ugye?
28 a női kosárlabda.
Igen, 28 éve voltunk legutóbb világbajnokságon. Tehát
és eleve, 41 vagy 40 éve voltunk 8-ba?
Igen, 40 éve 40. voltunk. 40 éve. Igen, tehát 28 éve volt, 28 év után kijutottunk, és ráadásul nem csak úgy, hogy a futottak még voltunk, hogy oda mentünk, hogy megvasolták a kis fejünket, megsimogatták, azt hazaküldtek, hanem egy csoportból második helyen tovább jutottunk ki egy győzelemmel, egy győztes mérkőzéssel bejutottunk a legjobb 8 közé, szóval azt gondolom, hogy ezt relativizálni és erre azt mondani, hogy jó, de ezt nem nagyon érzem, és ezt én is azt gondolom, hogy ez teljesen irreális.
Mondom, egy 16 csapatos VB-n 4 meccsből 3-at nyertünk. 16 csapatos VB.
Igen, és most nézegettem itt a statisztikákat, hogy ezt helytáll, hogy 57 óta nem nyertünk zsinórban 3 VB meccset. Tehát ha ez így van, akkor ez már beárazza azt a teljesítményt, amit most látunk.
Hát és amit így a sportkar elején említettetek, hogy ugye az odavezető út is milyen hosszú volt. Én emlékszem, tehát hogy Afrika is most már annyira felzárkózott. Emlékszem, amikor a lányok mentek Ruandába a selejtezőre, előselejtezőre, és kétségbe voltak esve, hogy jó, hát Afrikát az úristen milyen hely lesz. És aztán küldözgették a képeket a csarnokról, ahol játszottak. Hát szerintem sokkal szebb volt maga az infrastruktúra, mint akár mondjuk Szombathelyen a csarnok, szóval egyébként elképesztő, hogy tényleg most már a világ minden országában a kosárlabda, hogy felfejlődött, hogy ilyen szempontból is nagyon szép teljesítményhez szorítunk a lányoknak holnap 11 óra 30 perctől, majd természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük azt a mérkőzést az Egyesült Államok ellen. Na akkor lépjünk át a labdarúgásra, most még így a hírek előtt beszéljünk picit a Bajnokok Ligájáról, mert ugye tegnap lejátszották az első meccseket a BL alapszakaszában, és a Dvarga Barnabásék 1-0-ra legyőzték a LASZ csapatát, ugye mindkét magyar végig a pályán volt, nem tudom, láttátok azt a mérkőzést, vagy hogy láttátok így a magyaroknak a teljesítményét?
Én csak olvastam egyébként, tehát látni nem láttam, Varga önkritikusan azt mondta, hogy legalább két helyzetet kihagyott, aminek én örültem, hogy azért Vitális elég gyorsan letehette ott a névjegyét, hogyha a csapat első BL főtáblás meccsén nem csak kezdő, hanem végigjátsza. És olyan szempontból nagyon fontos volt, hogy szerintem nyerjen a Alkatén, mert azért legyünk őszinték, ha az Alkatén tovább akar jutni, tehát 24-be akar lenni, akkor a Lincet azt puszáljuk.
Hát a hazai volt pályán a negyedik alapból érkező rivális, tehát ez a legkönnyebb. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy mert ugye vannak teóriák, hogy mi a jó sorrendiség, tehát most a legkönnyebb ellenfél ellen, vagy a legkönnyebb mérkőzést játszották, már ha ezen a szinten van könnyű meccs.
Igen, hogyha ezen a szinten, igen. Mondunk igen, ilyet, hogy könnyű.
Igen. És egyébként tök jogos volt Varga Barnabásnak az önkritikája, mert valóban hagyott ki helyzetet, de ezzel együtt az összképet tekintve az AEK nem azt mondom, hogy ilyen díszlépésben nyerte meg a meccset, de azért érezhetően jobb nívót képviselt, mint az osztrák csapat. Tehát igazából a 2-0 vagy a 3-0-hoz közelebb állt a meccs, mint az 1-1-hez.
És ez azért tényleg jó, hogy megvan a bizalom a magyar játékosok felé, hogy mindkettő végigjátszott a mérkőzést?
Igen, azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ugye az idény elején beszéltünk, hogy a 7 magyar játékos érintett a BL-be, de ugye ez korán sem jelentette azt abban a pillanatban, hogy mind a 7 mindig játszani fog, és azért most elkezdődött úgy, hogy a ketten nagyon Gyulácsi védette a Villarrealban, nagyon bízom benne, hogy legalábbis a hírek alapján, hogy Liverpoolban is két magyar játszik majd ma, úgyhogy és szerintem Orbán is ott lesz a Lipcsébe, úgyhogy
ez a hét,
ez valóban olyan hét, aki szerepet kap, és játszik, nem az, hogy a kispadon nézi végig, és az utolsó 10 percre bejön esetleg csereként, és ez ilyen szempontból nagyon izgalmas nekem is, hogy Varga Barnabás, igen, már ő azért elkezd elődözni a gólokat a témban, szerintem őt abszolút értékelik, de az fontos, hogy Vitális is megkapta ezt a bizalmat, és pedig ő ugye friss igazolás, talán még annyira nem rázolott össze a csapattal, és mégis azt mondták, hogy a csapat első BL meccsére hazai pályán, hogy neki ott a helye, és nem is hozták le.
Igen.
Tehát ez egy nagyon komoly üzenet szerintem, mint ilyen teljes
számára. Kedő, hogy nem hozták le, mert ott azért mindig szoktak.
És annak a fényében fontos szerintem Vitális szerepeltetése, hogy néztem még a selejtezőben az utolsó fordulóban a Levski elleni párharcot is, és ugye ott még nem játszhatott, mert a Győrrel szerepelt a sorozatban, tehát csak az alapszakaszban léphetett pályára, és a hazai meccsen az AEK úgy lelépte a Levskit, hogy azt néztem, hogy hol van hiányhely, vagy legalábbis egy kis hézag abban a csapatban. És nem igazán lehetett észrevenni, és jó, oké, rendben, a Levski talán a Linzhez képest lejjebb van, de azért nem olyan nagyon sokkal, és időbe se telt el sok, tehát nem telt el sok idő, és most egy kategóriával erősebb AEK-et láthatunk úgy, hogy Vitális egyszerűen tökéletesen beleillett abba a puzzle-ba, amit összerakott az edző erre a mérkőzésre. És ugye, tehát most érkezett, és éppen még tegnap beszélgettük a szerkesztőségbe, hogy igazából, ha azt nézzük, hogy ki hogyan menedzseli a pályafutását, akkor Vitálisnál ez egy teli találat döntés volt. Mert lehet, hogy kapott, azt ugye nem tudhatjuk, de lehet, hogy kapott olyan ajánlatokat, amelyek jobb fizetést biztosítottak volna, de nem az AEK szintjén, és vagy olyat, ami magasabb szinten szereplő klub kevesebb ér, de ez a lépcsőfok a tökéletes. És hogyha most így indít, és ezt a szintet már most megugorja, és innentől kezd el fejlődni, hát az nettó nyereség neki és a válogatottnak is, mert egyébként itt visszacsatolva arra, ugye az az árszpoétikája Marco Rossinak, hogy játékpercek legyenek, és most ezt látjuk.
Még ha szabad egy gondolatot itt a hírek előtt, tehát Vitális, én ezt többször elmondtam, nekem speciál még Tóth Alexnél is jobban tetszett, amit az NB1-ben csinált, és utána ugye elment Tóth Alex a Bournemouth-ba, ami lehet egy picit nagy ugrás, még nem tudjuk, nagyon remélem, hogy egyre ő is növeli majd a játékperceit, ő most a Liga kupába játszott fél órát, de Vitális nekem iszonyatosan tetszik, egy nagyon vagány szemléletet képvisel a pályán, és ezért volt fontos, hogy például egy győztes Levski meccs után, hogy utána a bajnokságban mindig ugyan játszott, de arra gondoltam, hogy ott lehet, hogy megvan a, mint a Fradinál, hogy egy kicsit ez a két csapatos felállás, és nem, ahogy játszhatott, kezdő volt, és azon a poszton, amin ő játszik, ott azért gyakran van csere, a 60., 70., 80., nem, Tóth Alex, Vitális végig a pályán volt, és azért ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon árulkodó, meg az is, hogy a bajnokságban is folyamatosan végigjátsza, folyamatosan gólpasszokat ad. Hát tulajdonképpen a AEK Athénnak egy olyan játékosa van, mint a Győrnek volt, tehát ugyanazt csinálja.
Tehát annyiban, és most nem a Győrt megbántandó, de az, hogyha az AEK-ben játszol egy görög bajnokságban, a bajnoki címért, az egyszerűen egy magasabb nívó.
Igen. És felvette a ritmust. Úgyhogy ez mindenképpen megsüvegelen. De hamarosan beszélünk még így a magyarok BL teljesítményéről, most azonban következnek a hírek.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. Kezdődik a legrangosabb európai kupaidény a férfi kézilabdázók számára is. A magyar csapat a Portugál Liga ezüstérmesét fogadja. Így a sok gólos találkozó szinte borítékolható. Veszprém Porto, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, ma 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma ismét három magyar játékos lépett pályára a Bajnokok Ligájában. A Tisza nyilvánosságra hozta az Orbán kormányok titkosított döntéseit. Este hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe. A Ferencváros kapusa szülés, míg a Csesszeme Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan telt ház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivacki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rúdugró Armand Duplantis is. Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Liverpool, és Sallai Roland együttese a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés, a norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntéselőkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül. Ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. Újabb két ember tartóztattak le 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Dokumentumfilm sorozat készült az inváziós fajok magyarországi megjelenéséről. A Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című sorozata több faj történetén keresztül követi végig a biológiai invázió folyamatát, a megtelepedéstől az ökológiai és társadalmi hatásokig. A produkció felhívja a figyelmet, hogy az idegen fajok terjedésében az embernek is lehet szerepe. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Biatorbágy térsége között a 72-es kilométertől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren araszolnak az autósok.
Időjárás.
Érkezik a hideg front, estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar, holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 38 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt vannak velem szemben vendégeink, Gergelics József, Gyenge Balázs és Szűcs Miklós. Hát itt a hírek előtt beszélgettünk ugye a Bajnokok Ligája magyar szereplőiről, Varga Barnabásról és Vitális Miránról, de hát nem ők voltak egyedül tegnap, akik magyarként pályára léptek. Hát Gulácsi Péter is kezdő volt a Villarreal-en, és nagyon jó kommenteket kapott. Ugye nagyon sokan azt írták egyébként utána szurkolók közül is, hogy neki köszönhető az, hogy nem 7-2 lett a mérkőzés, hogy láttátok az ő szerepét.
Bravúrok sokasságát mutatta be, és egyébként ő azért nagyon jó, hogy játszott. Egyrészt ez volt az első meccs az idényben, nem kezdett túl jól a Villarreal, és hát pont itt a BL-be kapta meg az első lehetőséget, hát könnyen lehet, hogy bevédi magát a kezdőcsapatba, ami mondjuk engem annyira nem lett meg, hát nem véletlen volt a Bundesligában 10 plusz éven át kezdő kapus. Úgyhogy ez azért nagyon jó, mert a 7 magyar játékosból, aki a BL-ben szerepel, abban szerintem kettőnek volt a szerepe kérdéses úgy alapvetően. Az egyik az Vitális, pont azért, mert új csapatba megy, hogy rögtön beverekszél magát a kezdőbe, az első jel azt mutatja, hogy igen. A másik az pont Gulácsi volt, aki meg csapatot váltott, és első körben azért úgy tűnt, hogy inkább cserekapusnak igazolták, vagy cserekapus lett az új idényben, hiszen nem belekezdett a Villarreal. Hát lehet, hogy ez nagyon gyorsan megfordul, úgyhogy ha meg így lesz, akkor az azt jelenti, hogy a 7 BL-ben szereplő magyar játékos mindegyike alapember és alapvetően kezdő, úgyhogy ez szerintem ilyen szempontból nagyon fontos a Vitális meg a Gulácsinak a tegnapi szereplése.
Igen, Gulácsit alapvetően is úgy gondolom, hogy inkább tartalék kapusnak vitték oda, de miután az első számú kapus nem kezdett igazán jól, ezért előre tudott lépni, és hát ugye az ő előnye azért az mindenképpen az volt, hát ő attól, hogy Dortmundba kell pályára lépni, attól azért nagyon nem ilyet megy, tehát előfordult ez már vele néhányszor korábban is, úgyhogy ez mindenképpen egyébként az ő teljesítményét, annak ellenére, hogy 3 gólt kapott végül, az ő teljesítményét, ez mindenképpen emelte, hogy ő már ismeri a közegyet, tudja, hogy ott mire lehet számítani Dortmundban, és valóban adott egy tartást hátul a csapatnak, még attól is, hogy a vereség. Szerintem egyébként a Villarrealnak egy 3-2-es vereség Dortmundban szerintem az nagyjából rendben van, tehát az nem gondolnám, hogy ők úgy mentek neki ennek a BL-nek, hogy Dortmundba akarják a továbbítást megalapozni, úgyhogy szerintem ez így rendben volt. Kíváncsian várom egyébként, hogy ezek után, hogy azért volt egy megbízható jó teljesítménye Gulácsinak, szembe egy bizonytalankodó fiatalabb, talán rutintalanabb kapus, hogy hogy alakul a következő idény, az idény következő része. Bízom benne, hogy én is bízom benne, hogy ő kezdő lesz idővel, mert szerintem ő még bőven azon a szinten van, hogy el tudja védeni kezdőként a Villarrealban.
Igen, itt alapvetően egyébként a előző bajnoki mérkőzésen látott kapus teljesítmény alapozta meg igazán azt, hogy ő bekerüljön, és az egy picit úgy vitatkoznék, de ugye nem látok én se teljesen a színfalak mögé, hogy azért nem egy az egybe cserekapusnak hozták oda, hanem Luis Junior, aki már tavaly is mondjuk úgy voltak bizonytalanabb mérkőzései, valamennyi hitelt elveszített a Villarrealnál, és azért ahhoz, hogy egy ilyen BL, La Liga dupla terhelést bírjon a Villarreal, és úgy, hogy azért a célkitűzés továbbra is az a csapatnál, hogy legalább az európai porondot elérjék, tehát nem a bennmaradás, vagy a középmezőnyben vegetálás, tehát ettől magasabbak az elvárások, tehát egy ilyen millióbe azért nem érzem, hogy egy az egybe cserekapusnak hozták, hanem inkább konkurenciának, és ebből a szempontból most valóban van egy ilyen átmeneti időszak, mert a Deportivo ellen tényleg szerencsétlen Luis Junior nagyon rosszul teljesített. És van egy sanda gyanúm, hogy ezek után, és nem feltétlen azért, mert Dortmundban, tehát olyan nem mondanám azt, hogy Gulácsin múlott az, mert ugye itt lehetett hallani olyasmiket, hogy 7-2 is lehetett volna, ha nem ő véd. Ennél kicsit kevesebbnek érzem a szerepét. Nem azért, mert hibázott, hanem egyszerűen olyan volt a meccs alakulása, viszont lényegesebben jobb teljesítményt és megbízhatóbb teljesítményt nyújtott, és elsősorban a védelemnek az irányításában, nem is feltétlen a bravúrok bemutatásában, mert egyébként olyan csapatnál, és ez majd a bajnokságban lesz érdekes, mert Dortmundban tényleg az van, hogy ott azért nem egy feltolt védelemmel, egy abszolút ilyen harapó, rugó, csípő letámadása játszik a Villarreal, de a La Ligában igen. És ott viszont az a koncepció, hogy a kapus gyakorlatilag, ha egy ilyen régi idők fociát veszük el, akkor kvázi a söprögető. Tehát a kapusnak gyakorlatilag a feltolódó védelmet kell összehangolnia, és ebből a szempontból szerintem nem csak az, hogy tapasztalta Gulácsi, hanem most úgy félig meddig összevetve a brazil kapussal egyszerűen szerintem jobb, és ezért én gyanítom, hogy a következő fordulóban a La Ligában is esélyt kap.
Én sem érzem azt, hogy egy az egyben csak a kapusnak hozták valami miatt, tehát hogy jó, ha van rotáció ezen a poszton is, nyilván ilyen terhelés mellett azért jó, ha van lehetőség bevetni jó játékosokat, meglátjuk, hogy mennyire sikerül neki beverekednie magát így a kezdőbe a következő mérkőzéseken, úgyhogy tegnap letette a néve itt, az kétségtelen. Hogy láttátok a többi mérkőzést? Itt azért volt egy Manchester City, 2-0 nyert az FC Porto ellen, aztán ugye 2-1 lett a Real Madrid Inter mérkőzés. Ott is egyébként José Mourinho mondta, hogy hát Thibaut Courtois nagyon jó teljesítmény nyújtott, ha már a kapusoknál tartunk, hogy őt illette volna meg ugye a mérkőzés embere cím. Szóval, hogy láttátok ezeket a meccseket?
Hát a Real meccs, nem tudom, hogy a Real Madrid szurkolói ezt hogyan reagálták le, vagy hogyan reagálják le, hogy hazai pályán kontrára játszik a Real Madrid, ez szerintem hosszú távon nem fogják még Mourinho-nak sem benyelni. Azért nem tudom mennyi, 70-30, vagy nem tudom milyen volt a labdabirtoklási arány. Tehát
meg a végén szenvedett a Real.
Meg a végén szenvedett. Persze lehet azt mondani, hogy ettől függetlenül benne volt a meccsben, hogy akár még 3 gólt lő, mert egyébként olyan helyzeteket puskázott el a Real, amit ilyen szinten sem a Mbappé, sem a Vinicius, sem a Bellingham nem szokott, de most ezek nem sikerültek, de ettől függetlenül maga a meccs képe az, hogy 30 méteren védekezik a Real, és abból kontrázik, ezt nem tudom, hogy ez Madridban, a Bernabéuban, ugye még 2-0 volt az eredmény, és már attól lehetett hallani füttyöket a lelátóról, nem tetszett a nézőknek, amit látnak, és ezzel nem vagyok meglepve. Valamennyi hitele van Mourinho-nak, abban biztos vagyok, de ezt egész idényben, hogyha ő, neki az a terve, hogy egész idényben ezt játszatja a csapattal, azzal szerintem nem lesz túl népszerű.
Tulajdonképpen emiatt küldték el az első alkalom, és Mourinho ezt játszatja. Egyébként szerintem nagyon vegyes a kép, mert tehát a Reálnál ez nem elfogadható játékstílus, főleg nem ilyen kerette. De ő ezt fogja játszatni, és azt is elmondom, hogy miért. Pont nem véletlen. Tehát viszont azt gondolom, hogy a Real Madridnak egy ilyen edzőre volt szüksége. Egy, öltözői problémák. Hát ha valami mai napig igaz az összes Mourinho csapatra, hogy a játékosai tűzbe mennek érte, egység lesz az öltözőbe, ez az egyik. Kettő. Amiért annó szintén a Real Madridba hozták, hogy az akkor domináns Barcelonát megtörni. Miért hozták most? Ugyanezért. A Real Madrid arra készül, hogy rombolja majd a Barcelona játékát. Ezt fogja játszani, tehát, hogy nekem azért olyan sok kétségem nincs, most lehet, hogy nem tudom, kit mondjak, a spanyol alsó házból, majd ott lehet, hogy egy-két meccsen lesz 70%-os labdabirtoklás.
Jó, csak a Betis ellen sem voltam.
Igen. Én tudom, azért mondom, de ezt fogják játszani. Én nekem felől sok kétségem nincsen, és pont ezért mondta sok mindenki azt, hogy egyrészt ilyen típusú edzőre volt most szüksége a Real Madridnak, viszont ami nagy probléma, hogy azért Mourinho fölött valamilyen szinten eljárt az idő. Tehát, hogy ő nem fog más játszatni, mint amit az egész pályafutása alatt játszatott a csapataival. Hát most akárhogy nézzük, az Inter, ami szerintem a legjobb csapata volt, 2010-ben triplázott, az mivel nyert bajnokok ligáját?
Hát úgy, hogy a Barcelonát gyakorlatilag megfojtotta. Hát
én ezt megfojtotta, konkrétan kinyírta a Barcelona
játékát. Igen, de nem kerekedett fölé.
Szerintem de, egyébként.
Jó, az eredmény szempontjából, igen.
Szerintem jobb volt azon a Inter, de úgy volt jobb. Igen, a két meccsen jobb volt, de úgy, hogy nem azzal volt jobb, hogy kimegyek és focizok. Igen. De én szerintem jogosan nyert, mert a Barcelona semmit nem tudott csinálni. Tehát hiába volt a Barcelona alapvetően jobb csapat, egyszerűen annyira az Inter akarata érvényesült, hogy, hogy tovább jutott. Ezt most csak azért, tényleg azért mondom, hogy, hogy nem fog más játszani Mourinho. Sose játszhatott más.
Hát szerintem a Real, az első Reálos időszakában azért nem feltétlenül. Tehát ott azért volt egy olyan idénye, amitől azt hiszem 100 ponttal lett bajnok a Real, 120, nem tudom.
De, szerintem Mourinho-val melyik csapatnak volt jó a játékot?
Szerintem ez nem igaz. Tehát abban az idényben, amikor tényleg nagyon ment, és 120, nem tudom hány gólt lőttek, akkor kifejezetten látványosan is jól játszott a Real.
Szerintem meg például Hentes csinált egy Sergio Ramosból, aki annál sokkal többre hivatott védő volt, mint amilyen lett az ő megítélése, pontosan a Mourinho éra alatt, ahol 5. percben szétrúgták a Messit, mert ez volt a taktika.
Na jó, de szerintem ez a mostani Mourinho, nem tudom mennyire figyeled, tehát szerintem nagyon leigadt, már nem ugyanaz. És egyébként ez hat a, tehát én azt látom például a Viniciuson, hogy nem annyira hepciás, nem...
De
nem.
Ő ebben jó, én ezt pont mondtam.
Rendet tart
ebben, az ebben nagyon jó. Például egy Vinicius, egyébként bocs, megnéztem a statisztikát, azt hiszem 6 labdát szerzett.
Igen.
Hát én nem tudom, Vinicius mikor szerzett 6 labdát. Úgy, hogy, és utána, ebben nagyon jó Mourinho.
És utána hogy lehúzta szegény Viniciust, hogy még távolról sem ért el azt a szintet, amit elvárnak tőle.
Úgyhogy
letekerte az impulzusait, és igen, ráállította egyfajta zongoracipelésre azt, aki más se tud, mint improvizálás. Jó, ez egy kicsit erős, de hogy aki a improvizálásban a legjobb.
Mindenképpen új oldalát ismerjük meg Viniciusnak, de azért mondom, hogy ebben viszont nagyon jó Mourinho.
És nem a plasztikai műtét.
És szerintem pont az a jó, hogy ő egyébként elviszi a most úgy a sót, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem, tehát valószínűleg pont azért nincsenek balhék, mert ő viszi el a balhét. Tehát ez Törökországban is így volt, a Rómánál is így volt, hogy a játékosait menti, és inkább engem dobáljatok, engem szurkáljatok, engem bántsatok. Tehát ő ebben nagyon jó, és ez meg a játékosokra alapvetően jó hatással van.
Szerintem megyöregyedett, tehát már nem ilyen. Tehát nem tudom, emlékeztek-e rá, tehát a Reálnál nem ült soha a kispadon, ott rohandált leföl, ha gól volt, térden becsúszott a pály közepéig, ha kell, belekötött a Barca vagy bárkinek az Atletico kispadjába belekötött. Most azért, ha megnézed a meccset többségében, ott ül, kis füzettel a kezébe, nem tudom, rajzódat, írodat, nem tudom én micsoda. Tehát szerintem, én most azt látom, aztán lehet, hogy még túl korán van ezt levonni, ezt a következtetést, de én úgy érzem, hogy lehiggadt, és messze nem olyan vehemens, mint volt mondjuk az első reálosi korszakában.
Talán a kispadi viselkedése valamest igen, de egyébként a nyilatkozata is sem, mert Törökországban olyan nyilatkozatai voltak, mert hogy szerintem nem, egyszerűen ő továbbra is reflektorfényben van. Talán a kispadi viselkedése és attitűdje abból talán visszavett. Ebbe egyet tudok érteni, de a nyilatkozataiban mindig ő kerül a középpontba, őt kell támadni, nem a játékosait. A játékosai köré egy olyan burkot von, amivel védi őket.
De ez minden. Pozitív. Ez pozitív.
Én ezt abszolút, igen, így is igen. Mondtam, hogy ezzel teremt rendet. Nem tudok, a Mourinho-t rengeteg kritika érte, főleg a mondjuk az utolsó 5 állomásánál, bár egyébként abban is voltak sikerek, tehát például egy Rómával kétszer egy mestern európai kupa döntőbe jutni, de hogy ami mai napig jellemző, hogy az öltözőt egyben tartja, és az összes játékosa imádja. Az összes. Én nem hallottam még olyan játékost, aki azt mondta volna, hogy én utálom a Mourinho-t.
Hát vagy azzal esetleg kenyértörésre került a dolog,
hát
és nagy éges elment, igen. Igen.
Ugye azért például a Casillas, ugye ott azért volt probléma összetűzésű a Casillas-szal is, és a Mourinho egy legendához is hozzányúlt tulajdonképpen.
Hát abszolút, de meg szerintem tehát az úgy beárazza Mourinho-nak a pszichológiai, vagy pszichológusi kvalitásait, igazából, tehát a Vinicius Junior se semmi, de hogy ő azért ráncba tudta majd, vagy úgy ráncba szedte, szerintem minden idők egyik nem is tudom, hogy milyen jelzőt használják, de tudod, milyen jelzőt használják, hogy ne legyen azért nagyon bántó, de érzékeltessem, hogy nagyon nehéz pali. Szóval a Balotellit. Egy teljesen egy ilyen elszabadult hajóágyú volt az a csávó, és abból úgy egy ilyen népkézláb focistát tudott csatasorba állítani egy csapatjátékba. Tehát ebből a szempontból kétségtelen, hogy hasznos a Reálnál, de én is egy picit attól tartok, hogy ez kevés Madridban. Tehát ha nincs eredmény, akkor ez nem én szerintem nem lesz nagyon, igen, akkor nem lesz nagyon hosszú távú.
Azt hiszem, október 25-én van talán az El Clásico, nyilván az egy vízválasztó lesz ilyen szempontból.
Na jó, de meg fogják várni az idény végét, és ezért egyetértek csak... veled, hogy nagyon, hogy még korai adott esetben mérleget vonni, nem csak a reál teljesítményét, hanem Mourinho viselkedését tekintve is, mert várjuk meg, hogy mi lesz az El Clásico, hogy ott, mert egyébként ezt tűnt eszembe, hogy emlékeztek arra, amikor a Barcelona edzőnek belenyúlt a szemébe? Tehát, hogy ilyen attitűdök lesznek, és vagy a végén, amikor már tényleg nagyon komoly tétre menő meccsek lesznek, akár a BL-ben, akár a spanyol bajnokságban, hogy akkor is úgy ül-e majd a kispadon, hogy mint valami szent, akit nem lehet kihozni a sodrából.
Sokan nem örültek, hogy visszatért Madridba, meglátjuk tényleg, hogy mire lesz képes majd a csapattal. De maradt két percünk, azért beszéljünk még így a hátralevő Bajnokok Ligájában szereplő magyarokról, mert ugye a Liverpool is pályára lép meg, ahogy a hírekben hallottuk, a Galatasaray is. Szóval mit vártok ettől a két csapattól?
Hát a Liverpoolnak nehéz, vagy nehezebb talán az ellenfele, és azt mondom Sporting szurkolóként, mert ugye a Galata Sportinghoz megy, de az elmúlt időszakban rendszeresen elkapta az Atletikót, és szerintem most is ez lesz.
Hát igen, azt hiszem a hazai BL-kezdése, az BL-kezdésünkben veretlen a Liverpool, végre megvan az első győzelmük, mert függetlenül nem ez a legkönnyebb mérkőzés, mert az Atletico Madrid ellen egyszerűen nem könnyű játszani. Tehát, hogy az Atletico Madrid is
hagyományosan... Tavaly is így nyitottak, és egy utolsó pillanatos góllal nyert a Liverpool, úgyhogy, de nyert.
De ettől függetlenül is azt gondolom, hogy nyerni fog. Ez egy formálódó Liverpool, még én elsősorban nem is az eredményre, hanem a játékra, a szerepkörökre vagyok kíváncsi, hogy miben, hogyan tud fejlődni a Liverpool az új edzővel, meg a meccsek előre haladtával, hiszen a kezdés a Premier League-ben, ugye az 2-2-2-es döntetlen volt, az egy kicsit, és főleg nem csak 2-2-vel volt nekem a bajom, hanem a mutatott játékkal, és abban jó lenne látni, hogy ez a Liverpool lépdel előre.
Miután valóban egy formálódó Liverpoolról van még szó, és az Atletico ellen valóban mindig nehéz játszani, én nem vagyok ennyire optimista, én egy döntetlen közeli eredményt érzek, akár egy ide, egy oda lehet szerintem.
Hát meglátjuk, mire lesz képes ma este Liverpool tényleg. Ez volt már a Nemzeti Sportkör, Gergelis Józsefnek, Gyenge Balázsnak és Szűcs Miklósnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 56 perc van, a Hazafutás kosárlabdával folytatódik. Női kosárlabda válogatottunk holnap az Egyesült Államok ellen lép pályára a németországi világbajnokságon. A mai szünnapon Nyágúj Gergely Iványi Dalmával, a magyar csapat másodedzőjével beszélgetett.
Újabb szünnaphoz érkezett a magyar válogatott, és milyen jó ezt kimondani, hogy újabb szünnap, hiszen ez azt jelenti, hogy tovább jutottunk, és ismét tovább jutottunk, és velem szemben most már Iványi Dalma, a csapat másodedzője, és hát kezdjük rögtön azzal, hogy ugye te erről már beszéltünk, már nem is emlékszem, hogy melyik mérkőzés után, a fene se tudja, de nem is számít, hogy te itt voltál ugye a legutóbbi VB-n is, itt vagy most is, és hát ugye akkor azt mondtad, hogy ez már egy hatalmas siker, hogy eleve, hogy kijutottunk ismét a VB-re. No, azóta mentünk két kört. Hogy érzitek most magatokat?
Nagyon jól érezzük magunkat, még ízlelgetjük, meg szokjuk még azért, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba a világbajnokságon. Ez egy óriási dolog, és egy nagyon nagy fegyvertény. Nagyon megdolgoztunk érte, és örülünk, hogy kijött az a munka, és az az alázat, az a csapat küzdő szellem szív, ami ezeket a lányokat jellemzi, hogy ez kifizetődött, és tényleg a legfontosabb pillanatokban tudtunk a legjobban összezárni, a leginkább akartuk, a legjobban dolgoztunk érte. Néha szerencse mellénk állt, néha meg mi magunk kapartuk ki magunknak a gesztenyét, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és tényleg jó érzés úgy itt lenni a szállodába is, hogy mi még itt vagyunk és készülünk a holnapi mérkőzésre. Én azt érzem, hogy azért egy kicsit másképp is néznek ránk.
Említettük már a franciák elleni nyitó meccset, és megint csak most egy nagyságrendekkel jobb ellenfél következik, mint az eddigiek. De én azt gondoltam, és azt gondolom, hogy a csapat formája felfelével egyre jobban megszokjátok a közeget, a ritmust, azt, hogy világbajnokságon vagytok, és hát megint csak mondod, hogy ízlelgetitek. Hát ízlelgessük mindannyian, az elődöntőért az Egyesült Államok lesz az ellenfél.
Igen, ez egy óriási dolog szerintem mindenki számára, ugye, hogy a regnáló világbajnok, olimpiai bajnok ellen tudunk játszani. Én azt érzem, hogy ez egy iszonyatos nagy motiváció az egész csapatnak, a lányoknak, a stábnak, mindenkinek. Jól jön ez a pihenő nap, mert azért nagyon-nagyon fizikális mérkőzéseken vagyunk túl, és ahogy említetted is, ez egy teljesen más színvonal, mint amihez úgy alapvetően évközben a lányok hozzá vannak szokva. Talán mondhatom, hogy még azok is, akik azért Euroligába edződnek, mert tényleg mind a négy mérkőzés nagyon-nagyon komoly energiákat követelt meg tőlünk. Úgyhogy fontos, hogy ma pihenjünk, egy kicsit átállítsuk az agyunkat, készüljünk Amerikára taktikailag is, és holnap pedig nekik kell menni, és nagyon-nagyon fontos lesz, hogy azzal az önbizalommal, magabiztossággal játszunk ellenük is, mint ahogy tettük azt az utolsó három meccsen, mert alapvetően szoktuk mondani, ők is ugyanolyan emberek, nekik is lehet rossz napjuk, őket is ki lehet zökkenteni a komfortzónájukból, úgyhogy mi azon leszünk tényleg holnap, hogy ezeket megtegyük, mi azért felszabadultan, nagy kedvel játszunk, és bármi történhet.
A FIBA már rögtön a továbbjutásunk után elkezdte boncolgatni az esélyeket. Az volt a kérdés, hogy vajon ez a magyar csapat okozhat-e bármi problémát az USA-nak. Akkor az a cikk arra tért ki, hogy a statisztika nem hazudik, és nyilván más típusú ellenfelek ellen, de a magyarok sokkal jobban lepattanoztak, eddig a dobó százalék nagyon hasonló. Ugyanakkor kiemelte a FIBA cikkje, hogy sokkal hosszabb a kispadja az amerikaiaknak, és ők mondjuk 40 akárhány pontot hoztak a kispadról, mi 23-at átlagolva. De mi kell ahhoz, hogy mondjuk tényleg legyen esélyünk, hiszen azért láttuk most már Amerikát az olaszok ellen rosszul játszani. Mondhatom azt, hogy a csapatunk egyre jobb, de talán még azt is mondom, hogy jól játszani sem láttuk még a lányainkat. Mondjuk talán tegnap a második fél időben igen. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhessen, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körbe rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött. Tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például, úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásban pedig bátran kell játszanunk, türelmesen. Ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem, és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
Valószínűleg csak én szeretném így érezni, pontosan ezt éreztem, hogy te is mondod, hogy a magyar csapat sokkal inkább nagybetűs csapat, mint sem az amerikaiak, tényleg sztárok tömkelege. Viszont ezzel kellett volna kezdenem, hogy van a csapat, hogy vannak a lányok. Tegnap például a két centerünk, sokszor már Dorka úgy tűnt, hogy a kezét szegény nem bírja felemelni egy lepattanóért, nyilván mindenki nagyon fáradt, sok az ütközés, mindenki rendben van.
Mindenki rendben van, amennyire kell, igen, fáradtak, egyre fáradtabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy azért az ő szervezetük és fejben is hozzá vannak szokva ehhez a sorozat terheléshez, ugye azért az elmúlt években ebbe élnek. Nagyon-nagyon jó stáb van mögöttük, akik a regenerációjukat, az apróbb, kisebb, apróbb sérüléseket nagyon gyorsan tudják orvosolni. És igazából szoktuk mondani viccesen, ami nem vicc, hogy azért a meccs doktor az pedig egy nagyon-nagyon jó orvos, úgyhogy szerintem holnapra még az is rendben lesz, és 100%-os állapotban lesz, aki esetleg ma úgy érzi, hogy megmozdulni nem bírna, mert ez egy olyan lehetőség mindenkinek, ami nem jön szembe minden nap.
Sokszor feltettem már neked ezt a kérdést különböző mérkőzéseken, akár Pécsen is, akár a válogatott mellett, hogy nyilván te most már mind a két oldalt megjártad, vagy megélted. Melyik könnyebb, vagy mennyiben más, hiszen valóban te ugye ott voltál legutóbb 28 éve a VB-n a pályán, akkor egy nagyon fiatal csapattal sikeresen szerepeltetek. Most ez a csapat már ezt is túlszárnyalt, hiszen az akkori 10. hely most már mindenképp 8-ban a csapat. Mennyire könnyű mondjuk még mindig a pálya mellől, hiszen azért most már jó ide edzősködsz, vagy mennyire vannak még ott a kezekben a dobócselek és az egyéb mozdulat?
Nagyon nehéz a pálya szélén, sokkal egyszerűbb a pályán, bár ugye ott meg egy iszonyatos fizikai fáradtság tud az emberen úrrá lenni, de ott azért tevékeny részese az ember, és alakítja sokkal inkább az eseményeket, mint a pályán kívül, de én azt gondolom, hogy ezt most már azért úgy lassan megszokja az ember, és tényleg próbálunk mindent megtenni, hogy a lányoknak segítsünk, és kihozzuk belőlük a maximumot. Sokszor más így megélni a sikert, mert tényleg azt látni, amikor valaki mást tud az ember jobbá tenni, és más tud eljuttatni, vagy segíteni őt abba, hogy ilyen csodák történjenek vele, hogy a világbajnokságon 8 közé jut, ez sokszor még talán tényleg nagyobb elismerés és nagyobb örömet tud okozni, mint amikor ott volt a pályán. Úgyhogy én már szokom ezt a helyzetet, hogy egy picit tehetetlen az ember ott, de nagyon-nagyon szép szakma szerintem az edzősködés.
Neked megadatott, hogy ugye a WNBA-ben is játszhattál, azért nyilván abban az időben más volt, akkor sem volt könnyű, sőt akkor talán nehezebb is volt kikerülni a tenger. Most talán egyszerűbb a lányok dolga egyetemekről és egyéb európai topbajnokságokról, nyilván ehhez is kell egy bizonyos kvalitás, de elmondhatjuk, hogy ugye Juhász Dorka után most már draftolták Rátkai Esztert, jövőre, ha minden igaz, akkor Jozapovics Kinga és egyetemről egyes előtte is megnyílhat a kapu, és egyre több magyar játékos külföldi bajnokságokra szerződik, ugye Leliklék a Törökországba, ugye most a Valenciához igazolt Takács Kisvirág, tehát a csapatunknak hosszú távon azt hiszem, hogy ez mindenképpen előnyére válhat, hogy topbajnokságokban egyre komolyabb színvonal, egyre komolyabb fizikalitás mellett készülhetnek, úgyhogy úgy érzem, hogy innen még lehet feljebb is a magyar csapat számára.
Igen, mindenféleképpen fontos dolog, hogy ezen a szinten tudjanak minél többen kosárlabdázni, tehát tényleg az a fizikális megterhelés, az a gyorsaság, reakció, döntésgyorsaságra rá legyenek kényszerítve évközben is, amit most itt tapasztalunk, hogy egy világbajnokságon milyen sebességgel játszanak és gondolkodnak a csapatok. Tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon fontos tényleg. Fontos az is, hogy ezáltal egy picit talán azért mentálisan is még több impulzust kapnak, még több tapasztalatot, azért külföldön megállni a helyét, akár magánemberként is nem olyan könnyű, és ezáltal is még szerintem megerősödnek a lányok, úgyhogy ez hasznunkra válhat majd. És az a fontos tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ennél még szeretnénk följebb jutni. Pont beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogy ez egy állandó szint legyen most már. Tehát ennek a VB szereplésnek is akkor lesz igazán értelme, és akkor tudjuk kamatoztatni, és akkor tudjuk kiélni ezt a sikert, hogyha ezután folyamatosan ott vagyunk az Európa-bajnokságokon, jó eredményeket érünk el, kell az, hogy következetesen ott legyünk a világ elitbe, mert ez a következő lépcső, hogy mi is megszokjuk ezt, hogy ezzel a teherrel, ezzel az elvárással magunk fele kell jól szerepelni, és mindig a maximumot adni, illetve én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan ítélnek meg minket egy-egy ilyen világversenyen, hogy ne kelljen mindig a nulláról kezdeni, és legalulról, hogy mindig az adott versenyen kell kivívni azt az elismerést, hanem hogy már amikor megérkezünk, ott legyünk mi is azon a polcon, ahol a legnagyobb csapatok, de mondom, ehhez az kell, hogy innentől kezdve ezt a jó szintet, jó eredményt, ezt mindig tudjuk hozni, úgyhogy ezen kell dolgozni innentől kezdve.
28 Los Angeles?
Igen, az is egy olyan cél, ami én azt gondolom, hogy teljesen reálissá tud válni, és most megmutattuk, hogy egy világversenyen is tényezők vagyunk, és kell velünk számolni, úgyhogy előttünk a feladat, most ez egy iszonyatos nagy önbizalmat kell, hogy adjon, és magabiztosságot mindenkinek, viszont nagyon fontos, hogy szerintem azt is kell, hogy lássuk, hogy ez még több munkára sarkal mindenkit, aki ebbe dolgozik, ne a megelégedettség legyen, hanem mondjuk azt, hogy na, képesek vagyunk erre, akkor tegyünk rá még egy lapáttal minden téren, még többet dolgozzunk, még alázatosabban fogjunk össze együtt, és akkor tényleg reális cél egy olimpiai szereplés.
Dalma, nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy holnap kapja fel a világ egy olyan eredményre a fejét, amit nagyon-nagyon rég nem láttunk. Nektek nagyon jó pihenést, már a sok sikert, holnap találkozunk, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A következő percekben kézilabdáról lesz szó. A férfi kézilabda bajnokok ligájában is megkezdődnek a küzdelmek. Ma este 18 óra 45 perctől a Veszprém a Portót, holnap ugyancsak 18:45-től a Szeged a Krisztiánstad csapatát fogadja. A sorozat rajtja előtt Jó András, Skalicki László korábbi szövetségi kapitányt, a két magyar együttes esélyeiről kérdezte.
Kezdjük először is az új lebonyolítással. Neked hogy tetszik ez az új rendszer, szakmailag előrelépésnek tartod?
Én mindenféleképpen előre lépésnek tartom. Egyrészt azért, mert több olyan mérkőzés lesz, ahol a tét megjelenik. Tehát sokszor a 8-as csoportban voltak olyan csapatok, akik eleve tudottak voltak, hogy ugye nem kerülhetnek be, hogy csak a helyezésekért ment a mérkőzés, helyzésekre mentek a mérkőzések. Itt viszont minden mérkőzésnek már a csoportkörben is jelentősége van, hisz négyből a kettőbe kerülne, hogy tovább folytart a BL-be. Ráadásul ugye a többi csapatnak megmarad az esélye, hogy Európa Ligában folytassa, tehát címért játszon. Én jobban szeretem azokat a mérkőzéseket, bevallom, ahol van egy kis feszültség, van tét, és nem eleve már megjósolható a végeredmény.
Ugye most már 24 csapat indul, és a csoportkör után jön egy újabb szakasz. Szerinted ettől kiszámíthatatlanabb és izgalmasabb lesz a sorozat? És akkor még ide hozzáfűzném azt is, hogy egy edző hogyan készülhet fel egy ilyen rendszerre? Már az első meccsektől hosszabb távban kell gondolkodni?
Igen, tehát nyilván itt stratégiai tervet kell felállítani, tehát ugye azért adja magát ugye a csoportokat nézve, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy talán a B csoporton át Melsungen és a Plocka, ahol egy jó versenyfutás lehet, és ugye a Veszprém csoportja az egy ilyen kicsit kérdéses. Nyilván abban a szempontból, hogy a Veszprém és a Füksze azért név alapján ott van, de ugye a Partizán és a Porto, ugye a portugál kézilabda sokat fejlődött, a szerbeknél lehet látni, hogy van törekvés. Tehát itt azt mondom, hogy beleszólhatnak, hogy megnehezíthetik a dolgukat. És hát a PIK-nek a csoportja is azért azt gondolom, hogy a Sporting, a Gyöngyösi, mert ugye itt is azért azt mondom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, koncentrálni. Bár a többi csoportnál is megvan, de azt gondolom, hogy a Barcelona, Montpellier, a Magdeburg, Kielce, az Aalborg, PSG, tehát ők azért talán azt gondolom, hogy meg tudják ugrani ezt. Itt lehet ezekben a csoportokban. Na most a további játékra pedig, hát azt gondolom, hogy ugye az ág az adva van. Itt azért ami jó lehetőség, hogy az ötödiknek is azért van tétje, tehát hogy még az ötödik, hatodik helyér is, hogy az ötödik tovább folytathatja az Európa Ligában, míg az első négy csapat, azt pedig hát ugye a Final Four-ért, mert minden mire megy ki tulajdonképpen arra, hogy elindulsz egy bajnokok ligájában, főleg ugye a top csapatoknál, ugye a Veszprém neked már régi vágya, a PIK is azért szeretett volna már ott lenni, tehát hogy ott legyen egyszer ezen az ünnepi kölni Final Four-on, ami azért azt gondolom egy nagyon komoly teljesítmény.
sokszor említettük már azt, hogy egészen elképesztő, milyen erős kerete van a Veszprémnek, és sokszor mondtuk azt is, hogy na most ezzel mindenféleképpen ott kell lenni a négyes döntőben. Hát itt ez most hatványozottan igaz, ez egy egészen elképesztően erős és mély keretnek tűnik.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont, hogy azért a belső hármasok együtt maradtak, sőt azt mondom, hogy két sort is tud kiállítani, ráadásul olyan pozícióban, mint beálló, ami a mai kézilabdában hihetetlenül fontos, és ugye hármas védőt is játszik, valamint kapu, azért azt gondolom, hogy a Veszprém erősödött, ezt ki kell mondani. Ugye a szélső játékban pedig azt gondolom, hogy alapvetően akik jöttek, ugye az Ellison és a Márbocs helyére, tehát az Imre Bence és a Gáncs Pető, tehát két magyar fiú, ez örömteli. Tehát azt hiszem, hogy most olyan keret van a Veszprémnél, hogy most jogos elvárás lehet, hogy most vagy soha.
Emil Nielsen érkezésétől ugye nagyon sokat várnak. Egy ilyen kaliberű kapus mennyit tud hozzátenni egy már eleve erős csapathoz?
Ugye az is nagyon fontos a kapunál, hogy a védekezéshez kell illeszteni. Tehát ugye milyen magasan védekeznek a csapatok, mennyire zártabban védekeznek, milyen az összhang, honnan engedik meg a lövéseket, és ebben a kapusra hárul az a feladat, hogy azokat a területeket, amit a védelem úgymond enged, azokat a jó hatásfokkal tudja védeni. Tehát azt hiszem, hogy itt az összeszokás lesz a fontos. Itt lehet látni, hogy ugye a szuperkupán meg is adta azt a bizalmat Nielsennek a Xavi Pascal, hogy végig tudta védeni, úgyhogy nem nyújtott jó teljesítményt, tehát azért azt hozzá tehetjük. Tehát ez nyilván azt jelentette, hogy tét meccsen szokjon hozzá, hogy mik azok, amik a védelem átjátásából neki feladatok jönnek, összeszokjon ezekkel. És ezt ugye én azt gondolom, hogy csak tét meccsen lehet gyakorolni. Úgyhogy a csoportmeccs is döntő lesz a Veszprém szempontjából, ilyen szempontból. Az biztos, hogy Appelgrenre pedig mindig lehet számítani. Ő azt a skandináv mentalitást hozza, amivel a csapatba illeszkedés, az a ráosztott feladatokhoz mindig maximálisan készen áll, és nem az aggodalmaskodók, meg ugye, amit szoktunk mondani, akik ott dödögnek a csapatban, nem azoknak a táborát erősíti. Tehát így módon az, hogy egy jó kapuspárom van, az azt gondolom, hogy itt adva van a Veszprémnél, és hát mondom, döntő lesz, hogy Jörgensent hogyan sikerül beilleszteni, ugye a sérülés után, bár közrejátszik az, hogy Pecsmábek szerintem egyre inkább magáénak érzi, és azt a vezérszerepet, ami Fabregas kiválása után jött, azt úgy gondolom, hogy a múlt szezon végére már egészen át tudta menni.
Ha már említetted, a szuperkupában már találkozott egymással a Veszprém és a Szeged. Abból a mérkőzésből te milyen szakmai következtetéseket vontál le?
Hát nézd, az az igazság, hogy az a mérkőzés volt, az a mérkőzés, ahol igazán a Veszprémnek a dominanciája az kijött, meg az a szellemiség, hogy ő azért a akcióknak, tehát a támadásoknak közel a felét, gyakorlatilag ez a 8 másodperc alatti időben befejezés, ebbe beletartozik az, hogy a gól után is nagyon bátran viszik a úgymond leruhanásukat. Tehát itt az a kérdés, hogy ezt milyen hatékonysággal tesz. Ugye a Szeged ellen ezt nagyon rossz hatékonysággal tette, tehát azt gondolom, hogy ebben a gyenge pontot lehet, hogyha itt kimaradnak azok a helyzetek, azok az ittszerek, vagy a kapkodás jelentkezik, mert tudjuk, hogy a gyorsaság az jó, tehát tudjuk, hogy a ritmusban a gyorsítás fontos, de a pontosság a halálos. Tehát ott ebben a helyzetben felállt támadásukban éreztem egy picit úgy, hogy a Szeged ellen egy kicsit a hatékonyság még nem úgy működött itt az átlövőknek a beállóval való játéka, illetve ugye az Adélnak az illesztése, vagy egy futóbeálló, tehát ő neki a megtalálása, ugye az azért hagyott kívánni való, de azt gondolom, hogy ami fontos volt, hogy nagyon labdabiztosan játszott, és a Szeged hibáit nagyon jól használta ki a Veszprém, tehát itt ezen a meccsen ez volt számomra a perdöntő, és hát ugye az is egy fontos, hogy a Veszprém játékában már tavaly is az átlövő játékosoknak a vállalásai dominálnak, tehát ugye nagyon sok, ugye Hersámtól kezdve Martinovicson a Remilin keresztül, tehát nagyon komoly lövő potenciál van a távolabbi dobózónából is, és ezt ők azért ki is használják, csak nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy az átlövések azért, hogyha főleg, hogyha sánccal, kitakarással segíti a védelem, akkor azt elvileg a kapusos sávokat könnyebben tudja olvasni. Úgyhogy összességében azt hiszem, hogy ami érdekes volt még, hogy a védekezésükben a keménység, a megállító fautók, tehát ebben is még az összjáték, az együttműködés, a kilépők mögötti beállóbiztosítás, tehát itt azért még van csiszolni való, úgy gondolom ahhoz, hogy a Final Four-os remények valóra váljanak.
Térjünk át akkor a Szegedre, ahol több fontos változás is történt a keretben. Te hogy látod, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen átalakult csapat igazán összeálljon, és egy kicsit fejtsük meg itt az átigazolási vagy a játékos politikát, mert hogy talán sosem láttunk még ennyi magyart a szegedi csapatban.
Hát nagyon nehéz helyzetben vallom, tehát az az igazság, hogy ugye az átlövő sorról beszélgettünk, tehát átlövőben olyan potens játékos, aki képes meccsdöntő szituációban magára vállalni a játékot, és azt eredménnyel befejezni, mint akár gondoljuk egy Magdeburgba, egy Barcelonába lévő játékosok, ez azt gondolom, hogy Szegedben nincs. Na most minden csapat játékát a kulcsemberek játéka határozza meg. Ugye a tavalyi évben azért a Smarasson, illetve hát a Kukic a sérüléség játéka dominált a beállóval. A beállónak a kizárásai, a résnyitásai, a megjátszásai és az irányítónak a betörései, közbelövései azért dominánsak voltak. Az átlövő játék, azok a keresztek, a súlypontképzések, azokból történő váltások kevésbé voltak jellemzők. Most a Szegednél egy fiatal keret került, és a karmesteri párca ugye most a Lukácsnak a kezébe került, aki az Elverumban azért edződött, és játszotta azokat a meccseket, de azért a BL azért egy más kávéház. Tehát ott neki az a fajta hitelesség, amivel a betöréseit és a beállóval való játékát tökéletesíteni tudja, erre egy jó opció ez a BL, csak itt ebben nagy a hibázási lehetőség. Ugye már a Veszprémben is nagyon sok labdavesztések voltak, tehát a beálló fele történő átadásokból a réseknek a nem kellő dinamikával történő megtámadásából, az áttörő képességből. Azért tudjuk, hogy az áttörő képességhez ugye a tömegen kívül az a sebesség kell, az a induló gyorsaság, amelyel ezt meg egyáltalán a fejben, hogy észrevenni, tehát hogy azokat a szituációkat, tehát ezt rutin nélkül nehéz csinálni. Tehát a Szegedben itt érzek deficitet, és még ugye ráadásul a sérülések is hátráltatják, tehát hogy itt a frissítésre gondolok, tehát ami a Veszprémnél azért könnyebben megy, hogy kikivel játszik, ezt nehéz csak úgy adhok módon összerakni, mert edzői szemmel ugye, hogy nem mindegy, van olyan játékos, akinek a másik átadása gyors, van akinek a lassú, és abból nem tud mit csinálni, tehát itt még érzek egyfajta ritmus pont. Tehát a gyorsítás, vasítás tekintetében a Szeged, amit tökére fejlesztett, az a futójátékból adódó támadásvezetés, a gyors szélsőjének a megjátszása, illetve a pozicionálisan is, amikor sikerül úgy kiszélesíteni a támadásaikat, hogy a szélsőket helyzetbe hozzák, és amikor ők egy 10-11 gólt lőnek, akkor mindig partiba tudott lenni eddig, és a Szeged ez továbbra is megmaradt, és külön örömteli, hogy Szilágyi Benjaminnak a játéka egyre inkább Sostaricséhoz közelít, és ez mindenféleképpen jó hír. Ugye a másik oldalon pedig a bal szélső pedig ugye kettes védőként abban a szisztémában, ahol az irányítót ugye a egyes védő pozícióba helyezik, tehát ott az mindenféleképpen fontos dolog, és úgy gondolom, hogy mind a kettő már ismeri azt a szisztémát, amiben játszanak. Itt mondom, itt a átlövő játéknak, az ukrán játékosnak a játék borzata lába érzek, nagy potenciál van benne, csak még az a gyors, variábilis kézilabdában még az erő dominál, és a kevésbé tudja úgy mond azokat a finom dolgokat, még amit a Pelgrimmester kér megvalósítani, viszont a legnagyobb problémák talán a védelemnek a kompaktságát, feszességét érzem, mert a kapuban partner érkezése úgy gondolom, hogy egy markánsabb jelenlét várható, de ha nagyon hízagos és kevésbé összelépős, kevés megállító faultot, félelmet keltő védekezés produkál a Szeged, akkor azért sokkal nehezebb dolgok van a kapusoknak.
A végén akkor pedig legyen egy nagyon-nagyon egyszerű jóslat. Mit vársz a Veszprémtől, és mit a Szegedtől az idei BL-ben?
Hát nézd, én a Veszprémtől mindenféleképpen a négy bőjutást várom. Én azt gondolom, hogy ha csak olyan sérülés nincs, úgy elnézve a csoportokat, tehát ez egy megugorható dolog. Már tudjuk, hogy hosszú, ugye, és sok mindentől függ, de én azt gondolom, hogy ha most nem tűzik ki, akkor úgy, hogy ez tényleg ne kell ugrani, akkor soha. A PIK-től azt várom, hogy a csoportban mindenféleképpen tovább jusson. Én remélem, hogy már a Sporting, ott látom most az Ibériai Szuperkupán, ugye a Barcelona ellen azért komoly dolog, és a Giogé is azért tudott borsot törni az orrunk alá, de én azt várom, hogy a csoportból tovább jusson, és én remélem, hogy harcba lehet azért, hogy tovább játszon a BL-ben, bár hogyha mondjuk ötödik lenne, akkor az Európa Ligában pedig lehetne egy lehetőség arra, hogy esetleg a címért viaskodjon, vagy összemérje még több német francia csapattal ugye az erejét, akik most jelenleg a top kézilabdát képviselik, és a játék fejlődésük a sikerélményadáshoz esetleg az egy jót tenne. Emlékezzünk, hogy a 2013-14-es időszakra, mikor a Skopje ellen nem sikerült a BL-be kerülni, akkor egy EHF kupa jött a Szegednek. Tehát azt kívánom, hogyha nem sikerül oda, akkor legyen még a győzelem.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. Hidegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. A javaslat szerint szabályoznák például a rövidtávú bérbeadást, engedélyeznék a helyi hatóságoknak, hogy rendelkezzenek a tartósan üresen álló ingatlanok használatáról. A célja, hogy egyértelmű és kiszámítható helyzetet teremtsenek az uniós lakáspiacon, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnának. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, államadósság és államháztartási hiánnyal kapcsolatban.
Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampányi ígéreteit. Nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, és nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az egyik fejlesztő cég frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazatvezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az egyik legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy a mesterséges intelligencia önállóan is tovább fejlődhet, ami még nehezebbé teheti az ellenőrzést. A brit kutató szerint hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Vígnapon színművészek vezetnek kulisszajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva a táncházat is szervez. A Víg Szalomban csokoládé készül, a büfében pedig színészek kínálják a kávét. Részletek a színház weboldalán olvashatók.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatai és Biatorbágy térsége között a 72-es kilométertől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. Tata térségében 11 kilométeren arra szólnak az autósok.
Időjárás.
Egy hidegfront hatására a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel csak néhol lehet eső, zápor. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A következő fél órában röplabdáról lesz szó. Virányi Zsolt Nyári Sándorral, férfi röplabda válogatottunk korábbi szövetségi kapitányával beszélgetett.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel, azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott EB szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-n volt ott 25 évesen.
Hát igen, ez az alfaja és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi, azért az Európa elitjében az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
Horváth Dórák.
Horváth Dodók, igen, ez az a Liliumri...
Később Szatmári Gréta, igen.
Szatmári Gréták, azért mondom, az, ez az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette ugye az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki oda való volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
Petrengo
Brigitte.
Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és az jól művel mind a 3. Jó, játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni, még 3-at állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgattunk, nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
Csereke Zsófi, a 18 éves.
Csereke Zsófi, ez egész, nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, én csak a Dobin Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak ide. De én Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a 6-os osztályát, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is, teljesen végig, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve, borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első 2 meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
Főleg, ha van játszmalap, de a törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
nem is
24-23 ide.
És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
Vargas.
És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó 2-ből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek. Most meg 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a 2 zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert ezt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én 2 gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
Ezek szakmai kifejezések.
De ott sokszor
nem ez kell.
Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, egy kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne te félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. Na, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
2023-ban Kiáb Pirnivel ugye utolsók lettünk matematikailag, a 24 csapatos EB 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a Lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették aztán a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
Mind a kettőbe teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
Az a... megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak ez labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb való le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el ettől a női szakáktól, és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
Sőt, több sorodban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit nagyon gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha a magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha beljebb kapja a bal kezére, tolódjatok beljebb, 2-es blokk, 3-as blokk, és még a leszakadó is be, átló. Anett csodálatos röplabdás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája 4 közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
igencsak
fejlődött.
Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül gyönyörű hölgy. Ugrik, mint a nikkelból, ha
105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
É, hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, fiúknál 120-140-nel ismán vannak csodabogarak.
Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. El ne találjon.
Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állandó a Csepelbe is, aztán később a Szegedbe, egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy erre eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnék kéne lenni, azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ, ezek között voltak 3-an, vagy 4-en ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztály, hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy 4 tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légió röplabdás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál és integet.
Mármint az extraligában, a bajnokságban.
Bocsássál, meg visszatértem az extraligában, a magyar bajnokságba.
Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a Letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt hiszem 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát a
pótló, lenne normális.
Úgy, a pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy játszmára egyet. Na de meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? De nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyent, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidéki és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatba, vagy két bosnyák.
És két magyar a pályán, mert
két
volt ilyen
pályán.
Szabály.
Ez annak idején, amikor én ez is kötöttem, akkor is duzzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
Most fordítva van.
Ez nagy hiba, ezek a lányok annak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
Hát a világ egyik legjobb az
igen.
Olasz.
És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet vele a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokok csapatot
csinál. Ismeretlen német csapatban.
Nem szépségverseny ez, nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg irigy rám, vagy nem szeret, ez egy dolog. Nem kell meg mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodedző magyar...
Tóth Gábor,
aki szintén bizonyította a magyar bajnokságban, aztán a
Békéscsabában
többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségi kapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándorral is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszlal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Cserek és Zsófia szemében van. Ő 194 centi, de hát gondolom, kellene, nem? Hány Cserek és Zsófia kellene?
Igen, kellene Cserek és Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
Mert ugye 180 centivel is hátrán játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudással rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk 2 meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk 2 meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna 2 győzelemmel. Én így gondolom.
Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra, most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle. Úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, a csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, ezt át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos Sanyi mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
mind a két helyben kapunk, hogy ijaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy jönne, ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok megy, van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. itt kéne megmérettenni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part a spanyoloktól szettet nem fogtunk, hét meccsen, Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel.
Sajnos a MEVZA tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kis agyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokat tud a röplabdás, és jó csapatkapitány, jó hangulati tényezi a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot meg a diagonál játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadodott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer. Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
Én köszönöm.
Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő.